valamennyi intézmény és cégvezetőt. A képviselőtestület 2013. évi 17. rendesülését megnyitom, távolmaradását nem jelezte senki, késését Jakabfi Tamás képviselő úr előre bejelentette. Megkérném önöket, hogy kapcsolják be a szavazógépeiket. Ez szükséges a létszám megalapításához. Megállapítom, hogy 17 képviselő van jelen, a minősített szótöbbséghez 10, az egyszerű szótöbbséghez 9 egybehangzó szavazat szükséges. Tájékoztatom önöket, hogy a következő testületi ülésünk várható időpontja december 4-e szerda 15 óra. Tisztelt képviselő testület, az alábbi előterjesztéseket az előterjesztők visszavonták, a meghívó szerinti számozással mondom, a 2/1-est, a 3/1-est, illetve az 5/4-est. Ezekről tehát a képviselőtestület nem tárgyal, 2/1, 3/1 és 5/4. Cserébe 4 sürgősségi indítvány érkezett, melyeket az alábbi számokon javaslok napirendre venni. Az Aurora utcai nyertes pályázattal kapcsolatos támogatási szerződéssel kapcsolatos előterjesztés 2/1-esként, a Keopos előterjesztést 2/2-esként, a Jó Hír Kft-vel kapcsolatos előterjesztést 3/1-esként, és a Jobb velünk a világprogramról szóló előterjesztést pedig 6/2-esként javaslom megtárgyalni. A képviselő testület sürgősség kérdésében egyszerű szótöbbsége vita nélkül határoz, kérem szavazzanak. Igen, 0 nem, 0 tartózkodással a képviselő testület elfogadta az imént módosított napirendi javaslat szavazása következik, szintén egyszerű szótöbbséggel döntünk róla, kérem szavazzanak. Igen szavazattal a testület egyhangúan elfogadta a napirendet, elsőként a zárt ülés keretében megtárgyalandó egyetlen egy előterjesztésünk következik, kérném, hogy a zárt ülés feltételeit biztosítsa. Nyílt ülés keretében folytatjuk a napirendjeink megtárgyalását. 2/1-es napirendünk támogatási szerződés megkötése az Aurora utcai rendelőintézet felújítására, írásbeli előterjesztés polgármesteri részről. Bizottság nem tárgyalta, előterjesztőként csak annyit fűznék hozzá, mint az önök előtt is bizonyára ismert, hogy mintegy 970 millió forint támogatásban részesül az önkormányzat az Aurora utcai szakrendelő felújítására. Alapvetően egy örömteli hír, bízunk benne, hogy a munkálatok elkészültével az egészségügyi szolgáltatásunk, helyi egészségügyi szolgáltatás szakellátás színvonala is emelkedik. Napirend vitáját megnyitom. Dr. Évész Márta képviselőasszony, parancsolja.
Köszönöm szépen a szót. Azt hiszem, hogy mindenki számára öröm, hogy ezt a szerződést alá lehet írni, és hogy egyáltalán indokolt meg, meg a sürgősség is minden. Az a sürgősségnek az a része már kevésbé öröm, hogy az ESZA november 12-én értesztette csak az önkormányzatot erről. Tehát, hogy ilyen hirtelen előterjesztéseket, sürgősségi előterjesztéseket kell csinálni, mert kevés az idő arra, hogy ezt elkészítsük, úgyhogy az nem öröm, és ugyanez vonatkozik a következőre is, amikor november 15-én kaptuk az értesítést, tehát hogy ez nem az igazi. Én egyetlen egy dolgot szeretnék megkérdezni, mert ugye arra sem volt lehetőség, hogy bizottságok ezzel foglalkozzanak, hogy a Sperbank Magyarországi ZRT-nél kell itt elkülönített alszámlát megnyitni, hogy ez előírás, vagy mi alapján, mert még az életben nem hallott, bocsánat, nem vagyok szakember, szóval én még nem hallottam már erről a bankról, hogy valami oka van annak, hogy nem annál, ahol különben az önkormányzatnak úgy tudom, hogy nem itt van a pénze, szóval köszönöm.
Egri Attila, a polgármester úr parancsa.
Itt köszönöm a szót, polgármester úr. Mindösszesen annyi történt, hogy a számlavezető bankunk, a Józsefvárosi Önkormányzat számlavezető bankja, a Volksbank átnevezésre került, mert tulajdonváltás történt, és egy orosz tulajdonú bank vásárolta meg, és ekképpen ez az új név, ami most már Magyarországon megjelenik a bankfiókok fölött, és a korábbi Volksbank név ki lett cserélve. Köszönöm.
További kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, a napirend vitáját lezárom, az alpontokkal együtt 4 pontból álló határozatról kell döntenünk minősített többséggel, kérem szavazzanak. -17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a képviselő testület elfogadta. 2/2-es napirendünk támogatási szerződés megkötése az energiracionalizálás Józsefvárosban című KEOP projekt megvalósítására. Írásbeli előterjesztés polgármesteri részről szóbeli hozzáfűzni valóm nincsen. Napirend vitáját megnyitom. Komási Ákos képviselő úr, parancsoljon.
Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Nem szeretném hosszan ismételni, amit képviselőtársam az imént elmondott. Nagyon örülünk neki, hogy haladunk előre fontos fejlesztési ügyekben, így az energiahatékonyságot növelő többletforrás behozatal is üdvözlendő. Tisztelettel hadd kérjem, hogy még egy kicsit jobban törekedjünk a jövőben arra, hogyha 12-én vagy 15-én megszületik egy támogatással a döntés, akkor a 18. bizottsági ülések a 20. képviselőtestület előtt hat tárgyalják már. Jobb esélyünk lett volna a megalapozott döntést hozni, még akkor is, hogyha nincsenek alapvető kétségeink az ügy várható pozitív következményeit illetően. Köszönöm szépen, természetesen támogatjuk ezt a fejlesztést is. Köszönöm.
További kérdés, hozzászólás. Ha nincs, a napirend vitáját lezárom. 5 pontban álló határozatról kell döntenünk, szintén minősített többséggel, kérem szavazzanak. -17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a képviselőtestület elfogadta. Javaslat, 3/1-es napirend javaslat a Jó Hír Józsefvárosi Média és Galéria Központ közhasznú non-profit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára. Írásbeli előterjesztés Kovács Barbara ügyvezető részéről, a bizottság nem tárgyalta. Előterjesztői szóbeli kiegészítés nincs. Napirend vitáját megnyitom, Komási Ákos képviselő úr, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Mindenek előtt jelezni szeretném, hogy ennek a napirendi pontnak a sürgősségét azért szavaztuk meg, mert hogy csomagban vita nélkül szavazunk a sürgősségi előterjesztésekről. Amúgy egyébként ennek az előterjesztésnek semmilyen megalapozott sürgősségi indokát nem sikerült találnunk az alatt, a negyed óra alatt, amink rendelkezésre állt itt testületülés előtt, hogy elolvassuk. Azt viszont látjuk, hogy lényegében a Jó Hír közhasznú non-profit Kft. Létrehozatalának az egyik, ha nem az első számú fő rendeltetésének a feladásáról, vagy annak a mérlegeléséről szól a javaslat. Ugye, én értem, hogy nem sikerült jó üzleti konstrukciót összehozni, ennek megfelelően akkor nem sikerült elég alaposan előkészített döntést sem hoznunk, amikor nyáron döntöttünk arról, hogy belevágunk a Józsefvárosi TV elindulását biztosító projektbe, amelynek többek közt a Jó Hír Kft. Létrehozása is része volt. És azt is értem, hogy majd akkor januártól elkezd beszélgetni a Jó Hír Kft. Más kerületi önkormányzatokkal, hogy mi lenne, ha mégsem úgy lenne, hanem esetleg több kerület összefogna és összedolgozna. De hát egyenlően azt látjuk ebből az előterjesztésből, hogy született egy fél évvel ezelőtt egy ezek szerint nem elég alaposan előkészített és nem elég megalapozott döntésünk. Örülünk neki, hogyha az egyéb funkcióiban a Jó Hír Kft. Egyébként ellátja a feladatát, de hát a Józsefvárosi TV meg rádió ügye akkor ezek szerint, ha jól értem, egyre kevésbé várható, hogy megvalósul. És ugye, mint tudjuk, érdemi nagyságrendű forrás átcsoportosítás történt a Jó Hír Kft.-hez a korábbiakhoz képest, amikor ez a típusú stratégiai döntés megszületett. Úgyhogy egyrészt érdeklődnék, hogy mi lesz, hogyha hogy nem mégsem vezet eredményre a képviselőtestület mandátuma előtt 8-9 hónappal kezdődő tárgyalás a többi kerülettel, hogy vagy meg lehet-e valósítani egy több kerület összefogásával működő tévét és rádiót, avagy sem. És hát értelemszerűen ennek megfelelően a javaslatnak a tényleges stratégiai tartalmát, mondani valóját azt nem nagyon látjuk. Magától értetődő dolog, hogy a kerületi rászoruló családok részére kiosztandó élelmiszercsomagok, fenyőfaadományozás, az óvodások, bölcsődések, általánosiskola alsótagozatos tanulók részére kiosztandó Mikulás ajándékcsomagokat és a naptárkészítéseket támogatjuk. Ennek megfelelően az a kérésem, hogy a határozati javaslatsorból a 2. pontról külön szavazást kérünk. Egyébként nem igazán látjuk rendeltetését ezen kívül az előterjesztésnek, és különösen nem látjuk a sürgősségét. Köszönöm szépen!
Elsőként a jegyzőasszony válaszol, képviselő úr egyik kérdésére már többet tett föl. Parancsoljon a jegyzőasszony!
Köszönöm a szót, polgármester úr. A sürgősség indokát igazából az előbb képviselő úr el is mondta, hiszen olyan célokra szeretné fordítani a megmaradt pénzt a Jó Hír Kft., ami egyrészt a karácsonyi ünnepekhez kötődik, úgyhogy a beszerzési eljárást le kell folytatni, másrészt pedig a díszkivilágítás az december 1-jével oda kell, hogy érjünk, tehát a december 4-i testületi ülésre nem lett volna célszerű ezt előterjeszteni, tehát ezért a sürgősség indoka. Köszönöm.
Én még annyival egészíteném, kérte válaszolnék a kérdésére, hogy ez önök előtt is ismert, hogy a szeptember elején a Jó Hír Kft. Ügyvezető igazgatóját azért mentettem föl, mondhatni azonnali hatálya, mert a képviselőtestület által meghatározott célt az arra rendelkezésre álló idő és az arra rendelkezésre álló pénzeszközök biztosítása és elérhetősége mellett nem teljesítette. Ha röviden kell elmondanom, hogy mi történt, akkor szerencsétlenkedéseknek a halmazáról tudok beszélni. Ez azt jelenti most a mi esetünkben, hogy nyilvánvalóan az eredeti szándékaink szerint idei évben már nem valósul meg a televízió. A jövő évben is azért fogalmaztunk ilyen általánosan a jövő év tekintetében, mert megismerve a média piaci szereplők, helyi televízió létrehozására képes média piaci szereplőknek a magatartását, jóval óvatosabb és jóval megfontoltabb előkészítésre van szükség, ez látszik az elmúlt fél év tapasztalatai alapján. Ahhoz, hogy azt a hibát ne követhesse el egyetlen egy cégvezetőnk se ebben a témakörben, amit korábban elkövettek, meg azokat a szerencsétlenkedéseket ne tudják még egyszer elkövetni, ahhoz egy ilyen óvatos javaslatot fogalmaztunk meg. Egyébként a TV ügye nem ég a körmünkre. Jó lett volna, ha ha létre tudjuk hozni idén, de nem omlik össze a világ, hogyha ez nem valósul meg. Egy tanulsága van a dolognak, hogy, és azért fogalmaztam az előbb úgy, hogy ismerve vagy megismerve a helyi televíziók létrehozására képes médiapiaci szereplők hozzáállását, kizárólag a profit és a pénz motivál mindenkit, amit nyilván az ő oldalukról megértünk, a mi oldalunkról viszont kevésbé elfogadható, amikor ideális árajánlatok tömkelegét képesek csak adni egyesek egy ilyen ügy kapcsán. Tehát azért kérem az elfogadását ennek a javaslatnak, mert pont azt tartalmazza, hogy jóval óvatosabban és nagyobb előkészítéssel kell egy ilyen ügynek neki menni, és a következő esetben már nem torkolhat abba, hogy fel kell menteni az ügyvezető igazgatót. Van-e olyan kérdés, amire nem válaszoltunk, képviselő úr? Csak hozzászólás volt, ugye a kettes pontról kért külön szavazást. A tartalma az, amit ön is elmondott, azért kell erről most dönteni, egyrészt, mint az aljegyzőasszony mondott, másrészt meg annak az ott rendelkezésre álló pénznek a felhasználását, azt a közelgő karácsonyi ünnepre való tekintettel javasoljuk elkölteni. Pintér Attila képviselő úr, Attila Tiasztó parancsolja.
Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Igazából én ezt az előterjesztés egy részét úgy értelmeztem, hogy megpróbálnak kialakítani egy ilyen regionális, egy ilyen Budapest TV-t, tehát hogy gyakorlatilag az összes kerület összefogásával, tehát összes budapesti kerület összefogásában gondolkodnak, vagy amelyik kerület csatlakozik, és akkor ha hárman, négyen, akkor az már jó lesz, és akkor már el lehet ezt indítani. Tehát lenne egy ilyen kérdésem, másrészt pedig lenne egy másik, hogy a időskorúak részére juttatott belépők, ezeknek a rendezvényekre a belépők kiadása milyen elv szerint történik. Tehát, hogy igazából ez nem túl sok ahhoz képest, ahány józsefvárosi időskorú van, és kik kaphatják ezeket a ajándék belépőket. Köszönöm szépen.
Az első kérdésére azt tudom válaszolni, hogy nincsen még döntési szakaszban ez az ügy. Amilyen szakaszban, azt úgy nevezik, hogy ötletelés. Az alapvető koncepciónk az, és erre más kerületek testületei is jelen pillanatban vevők lennének, hogy regionális televíziót, nem Budapest televíziót hoznánk létre, különösen nem ezen a néven. A regionális televízióban gondolkodunk, mondjuk egy középesti televíziónak lenne indokoltsága, mondjuk a 6., 7., 8., 9., 10., 14. kerület részvételével. És sok olyan budapesti lakos van, aki az egyik kerületben él, de egy másik kerületben dolgozik. Tehát számára több kerület hírei is érdekesek lehetnek, tehát ez van most körülbelül a koncepcióban, de semmilyen konkrét lépés még ez ügyben nem történt, éppen azért, amit az előbb elmondtam. A másik kérdésénél szerintem alpolgármester úr fog önnek válaszolni, csak nem világos számunkra, hogy kétféle belépőről is tudunk, amit idős emberek kapnak, hogy melyikre gondol most. Mindegyikre. No. Parancsoljon a polgármester úr.
Köszönöm a szót, polgármester úr. Ennek a nagy részének a támogatása az én alpolgármesteri keretemből történik. Az Erkel Színház, cirkusz, a kirándulás tekintetében az idős klubok mérték fel az igényeket, és ők jelezték azt, hogy kik mennek, azt nem tudom, de hogy hányan és milyen programon kívánnak részt venni, ők jelezték, tehát szakmai előkészítés van. A nagy rendezvény tekintetében pedig jelentkezés volt, tehát a jelentkezők, így jött ki a létszám is, tehát felmérték az igényt, hogy kb. Mennyien jelentkeznek erre, kijött az 1000 körüli létszám, tehát konkrét személyek jelentkezés alapján azt tudjuk, hogy itt nem, tehát nem tudjuk, kik jelentkeztek, csak azt tudjuk, hogy hányan jelentkeztek, és ennek megfelelően kialakítva az összes körülmény. Köszönöm.
Komási Ákos képviselő úr, parancsoljon.
Köszönöm szépen, polgármester úr, a válaszait. Egyrészt értem, és mint jeleztem, azért kértem külön szavazást, mert ezt a részét támogatjuk, bár ez megint a sürgősséggel kapcsolatban, ugye ez megint a spontán váratlanul elérkező advent kontextusában nehezen értelmezhető, de szándékosan kértem a kettes pont külön szavazását. Még egy kérdésem van, miért, vagy biztos az én felületességem került el. Mitől lett most hirtelen díszkivilágítástól kezdve különböző ilyen városüzemeltetési vagy ezzel kapcsolatos feladatok ellátása hirtelen a jó hír asztala? Én érteném, ha kis falu végezni, érteném, ha városüzemeltetés, meg, de hogy ha jól érzékelem, akkor azért alapvetően a kommunikációval és hírközléssel foglalkozó József Erzsi Nonprofit Kft-t, azt tényleg nem ilyen feladatokra hoztuk létre. Tehát hogy nem lett volna egyszerűbb ezeket átcsoportosítani oda, ahol ezzel egyébként régebb óta foglalkoznak, és az önkormányzat eddig más szervezetek segítségével látta el. Köszönöm szépen.
A jegyzőasszony válaszol a kérdésére, parancsolja.
Köszönöm a szót, polgármester úr. Kétfajta díszkivilágítás van a kerületben. Az egyik, amiről a BPB döntött, ez az egész kerületre kiterjedő közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztásra kerülő nyertes kezdi el a kerületnek a díszvilágítását, és ezen kívül egy adventi vásár megrendezése szerepelt már a Kft-nek az üzleti tervében, mivel ő foglalkozik a jó hír a rendezvények megszervezésével, és a rendezvényközpont is hozzátartozik, az adventi vásárt és ő bonyolítja le, így magának a helyszín feldíszítése is logikusan következett, hogy a jó hírnél fog jelentkezni, nem pedig egy kisfalu Kft-nél vagy EVS-nél, aki nem vesz részt a szervezésben, ezért történt meg itt a tervezés. Köszönöm.
Köszönjük szépen. További kérdés, hozzászólás, ha nincs a napirend vitáját, lezárom az alpontokkal együtt 5 pontból álló határozatról 2 részletben szavazunk. Elsőként a 2-es határozati pontról döntünk külön képviselő úr kérésére. Kérem ezügyben a testületet, hogy döntsön. Nulla tartózkodással a képviselő testület a 2-es határozati pontot elfogadta. Az 1-es, 3-as, 4-es, 5-ös határozati pontról is szintén minősített többséggel kell határoznunk. Kérem, szavazzanak. Igen, 3 ellenében tartózkodás nélkül a képviselőtestület elfogadta. 4/1-es napirend javaslat szobrok, emléktáblák elhelyezésére, illetve támogatására, valamint közterület elnevezésére. Írásbeli előterjesztés a polgármester asszony részéről, a bizottságok ezt megtárgyalták. Napirend vitáját megnyitom. Dr. Évész Márta képviselő asszony, parancsoljon.
Köszönöm szépen a szót. Én Macsa István szobra ott maradása mellett szeretnék érvelni. A józsefvárosi séták egyik állomása ez a tér és a szobor. És ott az idegenvezető mindig elmondja, hogy ez a BM megrendelésére készült ez az aktszobor, mert az volt a cél, hogy a rendőrséggel kapcsolatos érzeteket kedvezőbbé tegyék az arra járók számára. És ezért kellett Marcsai, vagy ezért volt a felhívás arra, vagy felkérés arra, hogy egy aktszobrot rakjon ide. És Marcsa István ezt úgy oldotta meg, hogy egy védekező aktszobrot rakott erre a térre. És éppen ezért én azt szeretném javasolni, hogy fontoljuk meg, hogy ez a szobor maradjon a helyén, és úgy oldjuk meg a térnek az emléktérre, és megfelelő módon az eredeti célnak megfelelően az emlék biztosítását, hogy közben ez a szobor itt marad a helyén. Ez a határozati javaslat módosítását nem jelenti, mert a határozati javaslatban erről nem szavazunk. Köszönöm szépen!
Előterjesztőnek adom meg a szót, válaszadása, parancsoljon a polgármester asszony.
Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Ismerem Marcsa Istvánnak ezt az alkotását, és az egyik legkedvencebb, talán a siófoki tusolónő mellett a legkedvesebb szobra számomra. Természetesen a Marcsa hagyaték örökösével, Marcsa Piroskával erről a szituációról beszélgettem, és azt mondta, hogy fogunk találni megfelelő helyet. Én szeretném a saját körzetemben tartani továbbra is ezt a Marcsa alkotást, és fogunk Marcsa Piroskával együtt találni. Ismerem a történetét is a szobornak. meg fogjuk a megfelelő helyet találni. Köszönöm szépen.
További kérdés, hozzászólás, ha nincs, a napirend vitáját lezárom. 9 pontból álló határozatról kell döntenünk, minősített többséggel kérem, szavazzanak. Tizenhét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselőtestület elfogadta. 4/2 javaslat a 36.283-as helyrajzi számú közterület elnevezésére írásbeli előterjesztés polgármesteri részről napirend vitáját megnyitom. Vitát lezárom, 2 pontból álló határozatról kell döntenünk, egyszerű többséggel kérem szavazzanak. 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselőtestület elfogadta. 5/1 napirend javaslat alpolgármesteri keret terhére történő támogatás elbírálására írásbeli előterjesztés alpolgármester asszony részéről. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, napirend vitáját megnyitom. A vitát lezárom, 4 pontból álló határozatról minősített többséggel kell döntenünk, kérem szavazzanak. 16 igen, 0 nem egy tartózkodással a képviselő testület elfogadta. 5/2 napirend javaslat a kábítószerügyi egyeztető fórum szervezetének felülvizsgálatára, írásbeli előterjesztés polgármesteri részről, egy csere előterjesztést kaptak a tisztelt képviselők pótkézbesítéssel, illetve egy módosító indítványt helyszíni kiosztással. Napirend vitáját mielőtt megnyitom, felhívom a figyelmüket, hogy a határozati javaslat 2/A pontjában meg kell nevezni a józsefvárosi kábítószerügyi egyeztető fórumba delegált képviselő testületi tagokat. Napirend vitáját megnyitom. Balogh István képviselő úr, önnél a szó, parancsolj.
Köszönöm szépen, polgármester úr, a javaslatom a tagokat illetően a képviselő testület felé. Dr. Ferenc Orsolya, Dr. Dénes Margit, Dr. Révis Márta, Kaiser József és Balogh István képviselők.
Köszönjük a javaslatokat, eképpen terjesztjük majd szavazásra. Komási Ákos képviselő urat illeti a szó, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester úr, mindenek előtt nagyon fontosnak tartjuk a kábítószerügyi egyeztető fórum működését, és örülünk annak, hogyha a fórumban résztvevők köre erősödik, bővül. Ennek megfelelően örömmel fogadtuk az eredeti javaslatban is azt, hogy a Háló Egyesület felvételét kezdeményezték. Továbbá Ferenc Orsolya képviselőtársam azon módosító indítványát is, hogy a Roma Magyar Készfogás Közhasznú Alapítvánnyal a Fiatalokat, egészséget, családot segítő közhasznú egyesülettel, az SOS Egyesület, a szenvedélybetegekértel és Újhelyi Eszterrel bővüljön tovább a kábítószerügyi egyeztető fórum köre. Meggyőződésünk, hogy bizonyára, apropó előjött eszembe, bizonyára ezek közt szerepel, mert hogy esetleg segítenek, akkor megköszönöm, hogy melyik is az az egyesület, amely 80%-os hatékonysággal folytatott már tűcsere programot le a droghasználattal kapcsolatos ártalom csökkentése érdekében, amelyekről a képviselőasszony már korábban említést tett. Értettük, tudomásul vettük, bár nem értettünk vele egyet, hogy a Kékpont Drog Konzultációs Központ és Drogambulancia Közhasznú Alapítvánnyal az önkormányzat felbontotta az együttműködési megállapodást. Meggyőződésünk, hogy a droghasználathoz kapcsolódó ártalmak csökkentése, megelőzése érdekében nagyon fontos munkát végzett az alapítvány eddig is a kerületben. Annak viszont végképp nem látom semmiféle racionális alátámasztását, hogy egy olyan a párbeszédet biztosító keretben, amely a kábítószerügyi egyeztető fórum miért ne tartana igényt továbbra is az önkormányzat a Kékpont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Közhasznú Alapítvány meglátásaira, javaslataira, tapasztalatára, tudására a kábítószer fogyasztással kapcsolatos károk és ártalmak megelőzése és csökkentése érdekében. Meggyőződésünk, hogy arra a tudásra, arra a tapasztalatra, ami a Kékpontnál felgyőlem lett. Ha máshol nem, legalábbis a kábítószer egyeztető fórum keretében szükségünk van. Ennek megfelelően javaslom, hogy ha úgy tetszik, a módosító indítványhoz teszek egy módosító indítványt, hogy dr. Ferenc Orsi, a képviselőtársam módosító indítványának 5. pontja ott érjen véget, hogy hogy bevezető mondat, vagy az egy mondat a közepén érjen véget, tehát csak annyi legyen a mondat, hogy javasolja a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak, hogy kérje fel a Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesületet, a Róma Magyar Kézfogás Közhasznó Alapítványt, a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznó Egyesületet, az SOS Egyesületet, a Szenvedélybetegekért, valamint dr. Ujjhelyi Esztert a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában történő részvételre pont. Tehát a javaslatom, hogy az ezt követő részt töröljük. És az eredeti határozati javaslat harmadik pontjában pedig I pontként szerepeltessük a Kékpont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Közhasznó Alapítványt, mint a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában továbbra is részvételre felkért szervezetek egyikét. Ez a módosító indítványom, kérem, szíveskedjenek mérlegelni és támogatni. Köszönöm szépen.
Módosító indítványhoz módosító indítvány nincs módjában tenni. Csak üzenileg mondom. Tehát elsőként ugye Ferenc Orsolya képviselő asszony tett egy módosító indítványt az eredeti előterjesztéshez, melyet annak részeként tekintünk. Ahhoz képesti módosító indítványt tett, melyről külön szavazást fogunk akkor elrendelni. Abban a reményben megadom a szót dr. Ferenc Orsolya képviselő asszonynak, hogy erre is reagál a képviselő felvetésére. Parancsoljon!
Köszönöm a szót, polgármester úr! Az előttem felszólaló képviselőtársamnak szeretném jelezni, hogy én nem értek egyet ezzel a fajta módosítás módosítására tett javaslatával. Egyrészt már az eredeti, meg előttünk lévő szövegben is szerepelt ugye az inkriminált szövegrész. Másrészt úgy gondolom, hogy a kialakult általunk ismert helyzetben ez mindenképpen a felülvizsgálat, az mindenképpen hasznos lenne minden résztvevő számára. A tűcsere hatékonyságára vonatkozó megjegyzéséhez most csak annyit reagálnék, hogy pontosan egy fordított arány, nem hogy 80%-osan volt sikeres egy tűcsere program a kerületünkben, hanem 80%-ban volt sikertelen, tehát 20-30%-nyi volt az a tű, amit visszacseréltek, ezeket az azokat már egyszer részletesen végigvettük. Köszönöm.
Pintér Attila képviselő úr, parancsoljon.
Köszönöm szépen a szót. Nem akarom sokat ezt a Kékpont konzultációs központ ügyét már ragozni, csak azért annyit meg szeretnék kérdezni, hogy ők hány embernek segítettek ténylegesen leszokni a kábítószerről, mert ugye ez jelenti a valós gyógyulás, nem pedig az, hogy még inkább hozzásegítjük őket ahhoz, hogy még jobban elmélyedjenek a droghasználat fertőjébe, és egy önkormányzat nem nyújthat segédkezet ahhoz, hogy egyébként ugye a kábítószer használat az egy bűncselekmény, tehát ez nem nyújthatunk segédkezet, ezért is szüntettük meg részben ugye a Kékponttal ezt az együttműködési megállapodást, tehát hogyha velük nem kívánunk együttműködni, akkor igazából nem látom az értelmét annak, hogy miért lenne hely egy ilyen kábítószer egyeztető fórumban, de hát erre a kérdésre várom a választ, hogy ők hány embernek segítettek leszokni, és hány embert kvázi védtek meg azáltal, hogy a kábítószer veszélyeivel kapcsolatban tájékoztatták volna, és mondjuk ezért nem nyúltak kábítószerhez, tehát hogy ők folytatnak ilyen tevékenységet. Köszönöm.
Itt szeretném azt az ügyrendjavaslatot megtenni, hogy a Kékpont jelenlévő munkatársai jelezték a hozzászólási szándékukat a képviselőtestületi ülésen, erről a képviselőtestületnek kell döntenie. Az ügyrendjavaslatomat megtettem. Kérem, szavazzanak! Igen, 0-0 tartózkodással a hozzászólási jogot a képviselőtestület megadta a Kékpont munkatársainak. Szeretném megkérdezni, hogy melyik őjük él a lehetősége parancsolja.
Köszönjük szépen a hozzászólási lehetőséget, és hogyha megengedik, Barna Erika vagyok, a Kékpont Alapítvány kommunikációs vezetője és addiktológiai konzultáns vagyok egyébként, hogy nagyon röviden csak reagálnék a kapott kérdésre, amit a képviselő úr feltett, hogy hány embert szoktatunk le ma. Magyarországon nincs olyan intézmény, amelyik egy ilyen kérdésre pontos, exakt számot tudna mondani, ugyanis ehhez az intézményeknek utánkövetéses vizsgálatokra, elvégzésére lenne szükségük. Arra azonban jelenleg semmilyen forrás nincsen, sem pályázati, sem normatív finanszírozásból erre nem futja. Egyébként pedig egy ártalomcsökkentő programnál ugye nem is az adekvát annak a kérdésnek a feltevése, hogy nem nyúltak a droghoz, hány olyan emberről tudunk, hiszen az ártalomcsökkentő programban már azok a kliensek jelennek meg, akik sajnos már drogfogyasztók, tehát aktív fogyasztók. És hogyha megengedik, köszönöm szépen a szót polgármester úrnak is, tisztelt polgármester úr, tisztelt jegyzőasszony, illetve tisztelt képviselőtestület. Csak egy néhány percet szeretnék kérni, mert én is úgy éreztük, hogy ez egy fontos kérdés. Két hónappal ezelőtt igazgatónk kért és kapott szót a testület előtt, de sajnos sem a szavai, sem a kérése nem jutott el az önök füléig. Hivatlanul ugyan, de újra itt vagyunk, mert már messze nem csak a tűcsere program ügyéről van szó. Önök ma arról szavaznak, hogy a helyi kábítószerügyi egyeztető fórum a KEF-elé, ez rövidi neve az ugye a KEF-elé kerüljön egy olyan javaslat, hogy a fórum tulajdonképpen zárja ki soraiból a Kékpont Alapítványt, hivatkozva arra, hogy január 1-ével felbontották a köztünk lévő együttműködési megállapodást. Önök között ülnek olyanok, akik annak a testületnek is a tagjai, vagy azok voltak. Ők pontosan tudják, hogy milyen munkát végeztünk a KEF keretein belül eddig is. Tudják azt is, hogy a KEF-ek, amelyek civil szerveződések, nem pedig önkormányzati bizottságok, mindenhol az országban arra hivatottak, hogy a mindenkori nemzeti drogstratégia helyi megvalósulását koordinálják, helyi igényekre és sajátosságokra szabva. A missziójuk az, hogy tömörítsék azokat a helyi érintetteket, amely intézmények, civil szervezetek, szakemberek a kábítószer probléma megoldásában együttműködnek. A KEF-ek mindig nagyban építenek mindenhol a szakmai civil szervezetek részvételére, hiszen ott a szervezeti misszió és a KEF ügye szorosan összeér. Szakmai erőforrás és gyakorlati tapasztalat van mögöttük. Nálunk, a Kékpont esetében ez különösen így van, hiszen szervezetünk komplex tevékenységet folytat. A prevenció, a kezelésellátás, az ambuláns rehabilitáció területén is dolgozunk, ahogyan ezt tudják valamennyien, hiszen évek óta nagyon színvonalasnak minősítve és egyhangúan fogadták el a szakmai beszámolóinkat. Tehát amely területek a már azóta a parlament által is elfogadott új nemzeti drogellenes stratégia alappilléreit is képezik. 2011-ben, amikor újjáalakult a kerületi KEF, a Kékpont első között volt, amely szorgalmazta a kerületi drogstratégia megszületését. Igazgatónk, professzor Rácz József elfogadta az akkor még alpolgármesterként szakmai elnöknek őt jelölő jegyzőasszony felkérését, és irányításával megkezdődött ez a közös munka, egyébként még most is társelnök Rácz professzor. Mi javasoltuk a szükségletfelmérést és annak módszertanát. Oroszlán részt vállaltunk a kerületben lezajlott iskolai kérdőívezésben, amely kutatás nélkülözhetetlen adatokat nyújtott a lassan összeálló képhez. Sokszor konzultáltunk a szociális városrehabilitációért felelős szakemberrel, és javaslatokat tettünk a Magdolna Program 3 pályázati szakmai elemeire is. A kerületi drogstratégia fejezeteit civil szakember társainkkal szövegeztük, a koncepció lényege mindvégig egy helyi szintű, de komplex egészségügyi és szociális ellátórendszer kiépülését szorgalmazta, centrumában egy tovább már nem nélkülözhető józsefvárosi drogambulanciával. Kértek tőlünk különböző költségkalkulációkat is akkoriban, azt is csatoltuk. Hogy a munka sikeres volt, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 2012. márciusában maga a polgármester úr nyilatkozta a sajtónak, hogy európai szintű modellértékű stratégia készül el hamarosan, mert a dokumentum nagy része megvan már, lassan elfogadásra is kerülhet. Mi mindannyiszor azt a tájékoztatást kaptuk, hogy csak annyi van még hátra, hogy a kínálatcsökkentő munkacsoportban elsősorban a rendőrség is megéri a javaslatait. Később is folytatódott munka a KEF-en belül, így került sor például az igazgatónk által vezetett 2012. júniusában létrejött házi orvosi képzésre is. Sőt, ma is folyik munka a KEF-en belül és kívül kialakult együttműködésekre épülve. Utoljára éppen hétfőn kaptunk egy hívást a központunkban, az önkormányzat egyik szociális intézményétől, amely egy közösen ellátott kliens ügyében keresi a kapcsolatot a Lujza utcában működő konzultációs, ambulancia-szerű közösségi ellátóhelyünkkel, vagyis nem a tűcserével. Számítanak ránk, együtt akarnak velünk működni. Tehát a gyakorlat azt mutatja, hogy a kerületi fenntartású szociális intézményeknek is fontosak vagyunk. Idén szeptember végén az együttműködésünket már felbontó önkormányzati határozat után önök közül többen is megjelentek, igaz előzetes bejelentés és regisztráció nélkül, a kutatók éjszakáján meghirdetett nyilvános szemináriumunkon, és érdeklődve végighallgatták azt. Meglepődtünk ugyan a látogatáson, de örültünk neki, mert ez egy józanabb, a szakmai tapasztalatot és tudást tisztelő hozzáállás reményét keltette bennünk. Ez a remény most megint elszállni látszik, ha ezt a javaslatot, a kék pont kevből való tulajdonképpeni kizárását önök most megszavazzák. Mert hogy valójában itt most arról szavaznak, ezt mindannyian jól tudjuk, mivel az aktusra felkért fórumban egyértelműen többen ülnek az önkormányzat delegáltjai, mint a civilek, tehát a végső szavazás, ha lesz, ha jól értelmezzük a javaslatot, az csak formaság lesz. Most kizárnának minket abból a civil kezdeményezésű kevből, amelynek feladata lenne feltenni a következő kérdéseket, és most már tényleg csak nagyon röviden felsorolásszerűen, az önök által sokszor és jogosan emlegetett 80 ezer józsefvárosi polgár nevében is. A kérdések. Hol van a már majdnem elkészült, komplexitásában modellértékű, a KEF által kidolgozott józsefvárosi drogstratégia? Miként haladnak a Szociális Városrehabilitáció Magdolna Program 3 drogproblémát érintő részei, amiről szintén semmit sem lehet hallani? Milyen prevenció folyik a kerületi iskolákban, ha a korábban tervezett és a Magdolna programnak is részét képező program sajnos nem kapta meg a kormányrendelet szerinti kötelező szakmai ajánlást, amely nélkül nem kerülhet be már program szeptembertől az iskolákba? És végül, de nem utolsó sorban, hogyan kíván Józsefváros a drogszemét probléma sajátos megoldása után reagálni a több ezer kerületi intravénás drogfogyasztó problémájára, ha azt a szervezetet, amely sok érintett esetében egyedüliként van kapcsolatban ezzel a kezelésbe irányításra is szoruló csoporttal, módszeresen, hát hogy úgy mondjuk nem kívánatos szervezetnek akarja nyilvánítani a kerületben. Természetesen nem szeretnénk mindenáron olyan klubnak tagja lenni, amely nem lát szívesen minket a tagjai között, de mint felelős döntéshozókat tisztelettel kérjük valamennyiüket, gondolják még egyszer át, valóban ez a döntés szolgálja a kerület jövőjét és a 80 ezer józsefvárosi polgár érdekeit? Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen! Nem tudom, ki válaszol a kérdéseikre majd, bízom benne, hogy a napirend vitájában ez elhangzik. Balogh István, Szilveszter képviselő úr, parancsolja!
Köszönöm szépen a szót, úgy szeretnék most egy-két gondolatot és részben válaszolni is, mint a KEF elnöke. Nagyon jól tudtuk, hogy a KEF-en belül milyen munkát végez a kék pont. Pont azért ragaszkodnék hozzá elnökként, hogy a későbbiekben, a folytatásban többé ne legyen tagja ennek a fórumnak a szervezet. Hogy mi van a kerületi drogstratégiával, higgyék el, jó helyen van, biztos kezekben van, épül, szépül, és valóban mintaértékű lesz, ezt garantálhatjuk. Számomra egyébként a KEF elnökeként most már nem az a kérdés, hogy sikeres-e a józsefvárosi kábítószer egyeztető fórum, hanem sokkal inkább az, hogy lehet-e még ennél is sikeresebb. És higgyék el, hogy lehet. Amit kaptunk egyébként most a KEF átszervezésével kapcsolatban javaslattételként az önkormányzattól, ebben föl van sorolva egy-két szervezet, akik szeretnének a fórum soraiba bekérezkedni. Örömmel vesszük egyébként, hogy nagyon sok olyan szervezet van. Az azért mégiscsak azt mutatja a listát végigolvasva, hogy nem egyedüli a szakmában a kék pont alapítvány. Tehát ilyen módon pótolható a kis. Azt kívánom egyébként a későbbiekben, hogy valóban legyen még sikeresebb ez a fórum, azt úgy tudjuk elérni, ha bővítjük egyébként a fórum tagjainak névsorát, listáját, és olyan új munkacsoportok tudnak majd létrejönni a fórumon belül, amelyek a kék pont által felvetett kérdésekre is megoldást tud, ahogy eddig is tudott adni. Köszönöm szépen!
Komás János képviselő úr, parancsoljon.
Köszönöm szépen, egyrészt polgármester úr, hogy az eljárás jogilag kijavított, valóban az eredeti előterjesztéshez tettem a módosító indítványt, és nem fogalmaztam elég pontosan. Szóval az a helyzet, hogy még mindig nem hallottam egyetlen egy szakmai érvet sem, amelyik megalapozná azt, hogy miért kezeljük a kékpontot másként, mint az összes többi egyébként kábítószerügyel foglalkozó civil szervezet, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, amely ugyebár egyébként elnézést, de kénytelen vagyok kijavítani az alapítvány képviseleit, mert egyébként ideiglenes bizottság az önkormányzatnak, ennek közreműködői, hogy ebben együttműködők az abban dolgozó civilek. Szóval még mindig nem értem, hogy mi alapozza meg azt a döntést, hogy tegyük külön kategóriába őket. És hát még annyit, de bocsánat, két megjegyzést még engedjenek meg. Igen, képviselő asszony, azért kérdeztem, vagy utaltam rá, hogy bizonyára az újonnan felsorolt egyesületek között szerepel az ominózus, a tűcserét 80%-os hatékonysággal végző egyesület, mert emlékszem, amikor elmondta, hogy ön ilyen egyesületet is ismer. Őszintén bízunk benne, hogy ő is be tud kapcsolódni a szakmai munkába, és egyébként pedig Péter képviselő úr tudja a kábítószerügyi átramcsökkentő munkának aránylag csekély köze van a leszoktatáshoz. Tehát az a helyzet, hogy a kábítószerügyi átramcsökkentő munka, mint az van köze hozzá, de nem az az elsődleges célja. Pontosan tudja, hogy az, mint ahogy mindannyian tudjuk, ennek az alapvető rendeltetése az, hogy a kapcsolódó betegségeket, fertőzéseket és egyebeket a lehető terjedését a lehető legjobban megelőzze, megakadályozza. És szerintem József Fáraszt egyébként, amióta nem működik a tűcsereprogram, e tekintetben éri kár, de ezt majd az idő múlásával valószínűleg jobban meg tudjuk állapítani. Szóval tisztelettel továbbra is fenntartom a módosító indítványomat, és kérem, szíveskedjenek elfogadni. Szerintem senkinek nem árt a kék pont a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban, viszont nagyon sokat használ a tudása és a tapasztalata Józsefváros fejlődése érdekében. Köszönöm szépen.
Dr. Dénes Margit képviselő asszony, parancsolja.
Köszönöm a szót. Nem akartam hozzászólni, de elhangzott, hogy helyi komplex centrumként működik a kék pont. Ezt az szó szerint írtam le, és ekkor nyomtam meg a gombot. Pontosan ez a problémánk a kék ponttal, hogy nem komplex. Tehát az ártalom kiküszöbölése, vagy az ártalom csökkentése és a prevenció valahogy nem együtt folyik. Ez nem csak azért mondom, mert hogy külön van a prevenció a 9 kerületben, és külön a 8-ban csak a tűzcsere. Aztán nem győzött meg minket, amikor ott voltunk ugyan bejelentkezés nélkül, de tényleg érdeklődéssel a kutatók éjszakáján, hogy az 1600 vagy hány fő, akit bemutattak, hogy az valóban 8. kerületi, mert egyszer anonim volt, egyszer pedig nem volt anonim a felmérés. Tettünk föl akkor kérdéseket, azokra válasz sem volt teljesen egyértelmű, tehát mi egy olyan programot szeretnénk tovább fejleszteni a KEF-en belül, ahol valóban komplex a kábítószerrel való kezelés. Olyan társaságokkal szeretnénk. Tehát ez egy irányváltoztatás, mi alatt elismerem, hogy egyáltalán ezzel a témával foglalkozni kezdtünk, ebben a kékpontnak nagyon sok szerepe van. Köszönöm.
Dr. Révész Márta képviselő asszony, parancsolja.
Köszönöm szépen a szót. A KEF-ben való részvétellel kapcsolatban nekem az a nagyon nagy problémám, hogy szeretném hinni azt, hogy azok a civil szervezetek, amelyek a KEF-ben részt vesznek, azok képesek lesznek együttműködve, vagy magukba, bármelyik magába azt a komplexitást biztosítani, amelyről most Dénes Margit képviselőasszony beszélt. Én erről nem vagyok meggyőződve, hogy ez pótolható. Hogy egy ilyen rendszert fel tudjunk építeni, amikor minden egyes szervezetnek, különösen ha kisebb civil szervezetekről van szó, akkor ők egy-egy részterületet vállalnak, de hogy teljes komplexitásában át tudják vállalni azt a feladatot, amelyiknek legnagyobb részét jelenleg a kékpont végzi, azt nem tudom. Azzal sem vagyok tisztában, hogy vajon azoknak a civil szervezeteknek a vezetői között, amelyek most jelentkeztek, létszámát tekintve van-e annyi képzett szakember, mint jelenleg a kékpontnál van. Tehát, hogy ugyanazt a szakmaiságot tudjuk-e biztosítani? Lehet, de én erről nem vagyok meggyőzve, mert ehhez ugye azt kellene látni, hogy ki mindenki működik ezeknél a civil szervezeteknél. És ezt annál is inkább mondom, mert lehet, hogy ez a néhány, akik most majd belépnek, ők mindezt biztosítani tudják, és úgy van ez elképzelve, de a KEF működése során azért nagyon esetleges volt a többieknek a részvétele. Tehát akik rendszeresen részt vettek, azok általában a kékpont volt, a rendőrség volt, és az önkormányzati intézményeknek a képviselői. Köszönöm.
Dr. Ferenc Orsolya képviselőasszony, parancsoljon.
Köszönöm a szót, polgármester úr. Röviden szeretnék reflektálni néhány elhangzott gondolatra. Az egyik az, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy a vita elkezdett egy olyan irányba elmenni, ami meghaladja ennek a körnek is a kompetenciáját. A drogbetegek, szenvedélybetegek problémájának felmérése, ellátása ugyanis egy nagyon komoly szakmai vita az addiktológia szakterületén dolgozó szakemberek részéről elsősorban. Nem attól lesz valaki szakember, hogy egy vagy két, vagy három, vagy négy oldal civil szervezetei annak jelentik ki. Ez egy nagyon komoly szakmai terület, tehát nyilván itt iskolák is csapnak össze, szemléletek is csapnak össze. Nem is erről szól a jelenlegi vita. A jelenlegi vitában, ha jól értem Komási Ákosnak a módosító javaslatát, itt a KEF-nek az átalakulása, az ezzel kapcsolatban, az időközben kialakult helyzet miatti kérdések felülvizsgálata az, amiről mi most itt beszélünk. Ez nem arról szól, hogy a drogbetegek ellátása veszélybe kerülne a kerületben, már csak azért sem, mert egyébként a kékpont tevékenysége nem tőlünk függ. Tehát itt nem a kékpont betiltása vagy a tevékenységének a megszüntetése van napirenden. Tehát ezért kérem, hogy ebben nagyon, nagyon élesen lássunk, hogy a kékpont tevékenysége tőlünk függetlenül is tovább folytatódhat, hiszen ez egy civil egyesület. És amennyire én tudom, kapnak is több olyan helyről támogatást, ami az ő tevékenységüket a továbbiban is akár lehetővé is teheti. Az egyik, sok szakmai érvet lehet ütköztetni, pró és kontra. Nem vagyunk hivatottak, ha vélhetem sem, én sem, ön sem, egyikünk sem arra, hogy egy addiktológiai szakmai vitát itt most lefolytassunk. De az egyik legfőbb érv, ha már a szakma oldaláról közeledünk, az pontosan a lakossági elégedetlenség, ahol ha itt jól megnézzük, már a sajtóban is, összecsaptak iskolák a tekintetben, hogy a járványveszély például hogyan és mikor magasabb, alacsonyabb. Nekünk felelős döntéshozóként az elégedetlenség hangját is meg kell hallani. Ugye ide jön be szakmai érvként az, hogy azok az adatok, hogy 1600 kliensből 9 kerül hatékonyan a rehabilitáció útjára, vagy hogy 100 000 tűből 30-35 ezer kerül vissza a kékpont tűcserélő állomására, hogy ezek a számok nekünk megfelelőek, meggyőzőnek tűnnek-e a tekintetben, hogy a szenvedélybetegek ellátása jó színvonalon történik. Itt szintén egy szemléletbeli kérdés az, amit Csomási Ákos vetett fel, hogy ugye itt nem az a kérdés, hogy a rehabilitáció területén lépjünk előre. Én nekem pedig meggyőződésem, hogyha szabad ebben az ügyben reflektálnom, hogy de igen. De igen, semmilyen civil szervezet, szakmai, orvosi egyesület vagy szaktekintély nem adhatja alá, mint hogy a végső cél a rehabilitáció és a szenvedélybetegek lehetőség szerinti gyógyítása. És egy másik, ezzel egyenértékű szakmai érv a többségi társadalom egészségvédelme. És nekünk ezek között kell mérlegelni. Azt mondta Komási Ákos, hogy érik a gond a kerületben. Én arra kérem, hogy hangulatkeltő általános megjegyzések helyett legyen szíves ezt a megjegyzését konkrétumokkal alátámasztani. Hogyha nem hangzanak el az önök részéről konkrétumok, akkor mire alapozza ezt? Ez egy ijesztgető, hangulatkeltő érvrendszer, én ennek nem tudok a magam részéről teret adni. Igazából a kékpont tevékenységét, ugye magam is néztem, ott voltam ezen a kutatók éjszakáján, ahol nagyon sok adat hangzott el. Dénes doktornő kolléganőm szavaihoz kívánok csatlakozni, nem kívánom megismételni. Az ott elhangzottak egyrészt nagyon érdekesek, és vitathatatlanul látszik a komoly munka mögötte, ugyanakkor nagyon sok ponton újabb kérdéseket vetnek fel. Ugye itt az anonimitás kérdése miatt egy csomó adatsor bizonytalan. Tehát azért azt kell, hogy mondjam, hogy itt egy monostratégia, ha lehet így mondani, térnyerésével való küzdelem az, ami ebben az álláspontban most itt megfogalmazódik egyik részről, másik részről, a szemléletbeli gond. Az én számomra az egyik kérdés az, ha szabad ilyet feltenni, hogy a tűcsere és annak milyen formája ad, vagy ad-e hatékony választ a problémára, hogyha a rehabilitáció a végső cél, és a társadalom többségi részének az egészségvédelme. Tehát én azt kérem Komási Ákostól is, hogy hangulatkeltés helyett nagyon konkrét javaslatok alá jön elő, és többször visszatért rá, és ezért most ezt szeretném letisztázni, hogy bár nem én voltam személyemben az, aki itt a százalékokat előhozta a tűt, nem, keresjük is a jegyzőkönyvekben, elhangzott, de nem én voltam. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi tapasztalatokban minden lehetséges módot, ami gyakorlatként valahol funkcionál, meg kell vizsgálni, de ez megint nem az én feladatom, hanem az addiktológiai szakma, és nem is a KEV feladata, hanem az addiktológiai szakma feladata. A vita itt egészen konkrétan arról szól, hogy elindult egyébként a múltkori testületi ülés döntése után egy sajtó beszélgetés, vita, háború, nevezzük bárminek, amiben bizony például a Kékpont képviselőjét én magam hallottam különböző sajtóorgánumokban megnyilvánulni, úgyhogy tulajdonképpen az önkormányzatot hibáztatta ennek a problémának az előállásáért. És én azért gondolom, hogy ezek után mindenképpen fontos legalábbis felülvizsgálni ezt az egész kérdéskört, mert hát ez az önkormányzatot érintette. Köszönöm.
Szili Balázs képviselő úr parancsolja.
Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. A KEV elnöke Balogh István képviselőtársam elmondta, hogy ő tudja, hogy milyen munkát végzett a Kékpont a KEV égisze alatt, és ezért nem javasolja a jövőbeni tagságukat. Én viszont nem ismerem, ezért az lenne a kérésem, hogy javasson be a képviselő úr, hogy pontosan milyen szakmai kifogásai vannak a Kékponttal kapcsolatban, hogy Ferenc Orsolya képviselőasszony kérte, a konkrétumokra lennék kíváncsi, mert ebből szintén hiányoztak a konkrétumok. Köszönöm.
Szeri képviselő úr szereti mindig elfoglalni az értékelő pozíciót. Majd, ha gondolja, számoljon be neki. Pintér Attila képviselő úr.
Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Mélységesen egyetértek Ferenc Orsolya képviselő asszonytársammal. Arról beszélt, hogy a kábítószer használók kezelése kapcsán a rehabilitáció a legfontosabb, mert ugye először próbáljuk megelőzni, hogy valaki kábítószer használó legyen, de hogyha meg már rászokott, akkor próbáljuk meg leszoktatni róla, tehát rehabilitáljuk. Tehát ne az legyen a cél, hogy szinten tartsuk, és lehetővé tegyük azt, hogy ő minél több kábítószert fogyasszon, mert ez a fajta gondolkodás, amit önök képviselnek, szocialista képviselőtársaim, ez ahhoz vezet, hogy akkor engedjük meg, hogy mindenki fogyasszon annyi kábítószert, amennyit csak akar. Sőt, mi adjuk neki, hogy egyenesen az önkormányzat állítson föl belövő szobákat, ahol ápolók jelenlétében lőhetik be magukat, mert ez ide vezet, ez a fajta gondolkodás. Miközben az állítólagos szak értő, akik még a tűcserét sem tudták megfelelő színvonalon végezni, nem tud arról információt, hogy milyen módon, milyen mértékben sikerül leszoktatni a kábítószer használókat a kábítószerről.
Komási Ákos képviselő.
Köszönöm szépen, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület, először is egy fél mondat, az a helyzet, hogy a Pintér képviselő úr tudja a belövő szobák intézményét emlékeim szerint az interneten látható, még a korábbi támogatási vagy együttműködési megállapodás felbontása kapcsán tett interjújában Ferenc képviselőasszony vetette föl, mint egy a tűcsere programnál hatékonyabb módszert. Egyébként ezzel egyetértünk, ahol van keret meg lehetőség a belövő szobák működtetésére, ez valóban hatékonyabb ártalom megelőző módszer, mint a tűcsere program. De visszatérve az eredeti napirendi pontra, tehát Igen. Természetesen a cél, azt gondolom minden épkézláb értelmes döntéshozók számára az, hogy a kábítószerfogyasztók rehabilitációját elősegítse, támogassa. Csak az a helyzet, hogyha addigra már fél tucat gyakorlatilag reménytelen, gyógyítás szempontjából reménytelen betegséget cipel magával a kábítószerfogyasztó, mire oda jut, hogy egyébként adott esetben a leszoktatására sor kerül, vagy bármilyen módszerrel megtalálna a kivezető utat a szenvedélybetegségből, akkor bizony az ő esélyeit romboltuk szét azzal, hogy nem volt meg a lehetősége arra, hogy szenvedélybetegségen túlmenő betegségeket, vagy azt kísérő mellékes betegségeket elkerülje. A hangulatkeltésről meg annyit hadd jelezzek, hogy az a helyzet, hogy én értem, és teljesen egyetértek azzal, hogy Józsefváros számos lakóját rettentően irritálja, engem is irritál a droghulladék. Jelzem, Józsefváros lakói egyáltalán nem okolták a kék pontot ezért egészen addig, amíg az önkormányzat kormánypárti többsége nem tűzte rá a hangulatkeltés keretében a bűnös bélyeget a kék pontra, hogy ez a tűcsere programnak ugye egyenes következménye a drogszemét termelődése. Mert hát az a helyzet, hogy azért Józsefváros kábítószert nem fogyasztó lakói jó eséllyel nem is nagyon hallottak előtte a kék pontról. Vagy legalábbis nem sokat. Szóval én azt javaslom, hogy szerintem tényleg érdemes ebben sokkal higgadtabban dönteni, és még egyszer mondom, tudomásul is vettük, ahogy a többség úgy döntött, hogy a droghulladék miatt nem kívánja folytatni az együttműködést a tücsere program kérdésében a Kékpont alapítvánnyal. De ettől még az, hogy a Kékpont szava, véleménye, tudása ott legyen a kábítószer fogyasztást csökkentő, megelőző kábítószerügyi egyeztető fórum asztalánál, az égvilágon se, ennek a kis szűrését vagy kirakását az égvilágon semmilyen érvel nekem eddig még senki nem tudta alátámasztani, úgyhogy éppen ezért javaslom a módosító indítványom elfogadását. Köszönöm szépen!
Dr. Ferenc Orsoly, a képviselő asszony.
Köszönöm a szót. Szeretnék néhány szóban reflektálni. Az egyik egy rövid kitétel a hangulatkeltésén, azt gondolom, hogy a tények ismerete és adott esetben a tények mentén történő döntések nem hangulatkeltések. Mi a tényekről beszéltünk, amikor a droghulladékról beszéltünk, darabszámokról beszéltünk, statisztikai adatokról beszéltünk, bárki által megnézhető mennyiségekről beszéltünk, tűzszúrásos balesetekről beszéltünk, amik igazoltan fordultak elő a kerületben. Tehát ezek alátámaszthatók tényekkel, amikről mi beszéltünk, ez nem hangulatkeltés, ez a problémakör adott. A belövő szobák, hogyha már itt felmerültek, az a bizonyos videóinterjú, valóban én a következőt mondtam ott is, és ezt szeretném itt egyszer mindenkorra tisztába tenni. Mindenkinek lehet bármiféle magánvéleménye egy adott problémakör kezeléséről, azonban kizárólag szakmai társaságok és szakemberek, jelen esetben az addiktológia szakemberei hivatottak arra, hogy eldöntsék, hogy mely módszerek hatékonyak egy probléma megoldásában, a drogbetegek, a szenvedélybetegek kezelésében, rehabilitációjában. Hogy mely módszer hatékony vagy nem, az majd el fog dőlni, amikor az addiktológiai magyar szakgárda a Nemzeti Drogellenes Stratégiának a kialakítása során végső állásfoglalást letesz az asztalra ebben a kérdésben. Nekünk ez nem dolgunk, nekem sem, önnek sem, bárkinek lehet saját elképzelése, véleménye erről, de nem vagyunk addiktológusok, tehát nem feladatunk ebben a körben állást foglalni. A KEF-nek az eddigi hatékonyságával kapcsolatban azonban feladatunk állást foglalni, és azt gondolom, amit csatlakozva Balogh István képviselőtársamhoz szeretnék hangsúlyozni, hogy a mi célunk az, hogy tanulva az eddigi tevékenységből, tapasztalt tagból a KEF hatékonyságát lehetőleg emeljük, és a feszültségektől kevésbé terhelt, hatékony működést tudjunk kialakítani. Úgyhogy
ennyit tudnék ehhez dióhéjban hozzáfűzni, és remélem, hogy ezzel egy pár nyitott kérdés sikerült tisztázni. Köszönöm.
Pintér Attila képviselő úr, parancsolja.
Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Most én szoktam beszélgetni a választópolgárokkal, és olyanoktól, akik a Kálvária téren laknak, vagy a Losonci lakótelep környékén, ők bizony panaszkodtak már korábban is arról, hogy a drogszemét és a drogosabb kormányt okoznak, és ők mondták, hogy ott van ez a kék pont, ahol adják ezt a tűt, és azért tudom ezzel cáfolni Komási képviselő állítását, hogy ugye az önkormányzat döntése után háborodtak fel a lakók csak a kékpontnak a létezésén, hogy én mielőtt a testület határozott volna erről, én már egy képviselői kérdés formájában fölvetettem annak szükségességét, hogy a lakóktól érkező panaszok miatt szüntessük meg a kékponttal az együttműködést. Ezt vissza lehet keresni a jegyzőkönyvekben. Köszönöm szépen.
A jegyzőkönyv számára szeretném mondani, hogy átvettem az ülésvezetést. Szili Balázs képviselő úrnak adom meg a szót.
Köszönöm szépen a szót. Ha jól érzékeltem polgármester úr válaszából, Balog képviselőtől nem fogok választ kapni, de valakitől azt gondolom, hogy akkor is kell, hogy megválaszolódjon az a kérdés, hogyha egyszer az előterjesztés ezzel nem foglalkozik, hogy tulajdonképpen a KEF működésében a kék pont milyen negatív szerepet játszott, ami miatt most az a javaslat, hogy ők a jövőben ne vegyenek részt a KEF munkájában. Köszönöm szépen.
Csak megismételni tudom polgármester úr szavait, én gondolom, hogy Balog István Szilveszter képviselő úr el fogja mondani Szili Balázs képviselő úrnak ezeket, és hogyha úgy látja jónak, akkor majd jegyzőkönyvbe is mondja. Dr. Évész Márta képviselő asszonynak adom meg a szót.
Köszönöm szépen a szót. Az egyik, amit szeretnék, most csak megjegyzéseim vannak. Az egyik, hogy azért Rász professzor addiktológiai ismereteit és szaktudását nem vonjuk kétségbe. Szóval azért tételezzük föl, hogy ő is a szakemberek közé tartozik. A másik, amit szeretnék mondani, hogy ha megnézzük azt a listát, amelyik az előző testületi ülésen, amikor erről döntöttünk, akkor volt ugye egy lista arról, hogy mely tereken mennyi tűt találtak. Ha megnézzük figyelmesen ezt a listát, akkor vannak olyan terek, ahol egyetlen egy tűt sem találtak, vagy legalábbis nem volt föltüntetve, nem is egy ilyen tér van. Na most, és azért nem, mert ezeket a tereket őrizzük, zárjuk, és odafigyelünk. Tehát létezik arra megoldás, úgy látszik, hogy a játszószéren ne legyen egyetlen tű sem. A harmadik kérdésem majd az lenne, hogy azért meg kell valamit módon oldani, hogy a tüket továbbra is össze kell valahogy szedni. Tehát valakiknek továbbra is össze kell szedni. És a negyedik pedig az lenne, hogy majd esetleg, ha Balog István Szilveszter képviselő úr nem szükséges, hogy képviselőtestületen, de elmesélne, hogy ez a stratégia hol épül és szépül, mert én is érdeklődöm iránta. Köszönöm.
Képviselőasszony egyik mondatára szeretnék reagálni. A mai délelőtt folyamán 4 óvodámban tettem látogatást, és éppen a Tömi utcai óvodában, ahol be van kerítve, most már nem csak bedobálják a tűt a kerítésen, hanem átmásznak, és úgy dobálják el a tűt. És ezt az óvónők és az óvodavezető asszony mondta, hogy minden reggel azzal kezdik, hogy átnézik a játszó udvarokat. Ez szomorú, szomorú. Dr. Ferenc Orsolya képviselő asszonynak adnám meg a szót.
Köszönöm a szót, alpolgármester asszony. Röviden reagálnék az eddig elhangzottakra. Rácz József professzor úr szakmai tudását senki sem vonta kétségbe. Én nem is hallottam egyetlen ilyen megnyilatkozást sem, nem is láttam ilyet leírva, nem is erről van szó. Ő az egyik komoly szaktekintély, és vannak még az országban számosan. Példának mondhatnám akár Újhelyi doktornőt is, aki eddig például nem vett részt a KEF munkájában, ezután reményeink szerint majd, ha elvállalja ezt a felkérést vagy megkeresést, akkor részt fog venni, de még vannak azon kívül számosan, akik mind esetleg nincsenek benne most ebben a KEF-ben, ebben a egyeztető fórumban, de ettől az ő szakmai tudásukat senki sem vonja kétségbe, vagy adott esetben ki is kérheti a KEF a különböző szakemberek véleményét. Az önkormányzat feladatellátásához, hogy ugye az a feladat, hogy mi mindent kerítsünk be és védjünk, képviselőtársam is tudja, hogy ez egyrészt az önkormányzatot rendkívüli mértékben kimerítő, túlterhelő feladat, másrészt mi megtesszük, amit tudunk, igyekszünk egyre több közterületünket megújítani, felújítani, bekeríteni, kamerázni, őrizni, de a lehetőségeink végesek, a problémát a másik oldalról is meg kell próbálni kezelni. Ebben a múltkor még úgy érzem egyetértettünk, és szerintem most is egyetértünk. Az óvodák problémáját csak megerősíteni tudom, az én körzetemben például a Katica óvodában rendszeresen átmásznak a kerítésen, rengeteg a tű, én magam láttam és vettem észre két fecskendőt a múlt héten eldobva az udvaron. Ezek nagyon komoly kérdéseket vetnek fel. Úgyhogy erre nem szeretnék most ebben részletesebben nyilatkozni, és még visszatérve, mert az előző gondolatomat nem fejeztem be teljesen a belővő szobák kérdésénél, még egy gondolatot feltétlenül szeretnék megemlíteni, hogy pontosan értsék azt, hogy én abban a nyilatkozatban is mit mondtam és mit gondolok. Az én számomra, de én egy vélemény vagyok ebben, nem vagyok addiktológus, az én számomra az elfogadható megközelítése a problémának a rehabilitáció minél hatékonyabb elérése a drogbetegeknél, és kizárólag olyan módszereket tudok elképzelni ennek a segítésére, ami ebben hatékony, hogy ez mi, az tartozik az addiktológus szakemberek feladatkörébe és kompetenciájába, az nem a miénk. De ez, amit én ott ezzel a közismertebb névvel illettem, ez nem... Ezzel nagyon sokféle lehet, és nem feltétlenül a világon itt vagy ott modellként ismert legliberálisabb drogkezelési megközelítéseket kell rajta érteni, sőt nem, hogy nem feltétlenül, egyáltalán nem az. Tehát a lényege ennek az, hogy a drogbetegek ellátását minél inkább a rehabilitáció hatékony tételére kell rászorítani, és ebben kizárólag az addiktológiai szakma illetékes, hogy erre milyen módszereket kíván igénybe venni. Köszönöm.
Köszönjük szépen. További hozzászólás, kérdés. Komási képviselő úr tett egy módosító javaslatot. Én örülök, hogy a zárszó az volt, hogy ezt az ehhez értő szakembereknek kell megoldani. Én ezen a mezőn is tartanám ezt a problémát. Ez nem egy önkormányzat képviselő testületének a napi rendjébe illeszkedik, különös tekintettel arra, hogy nem erről van most szó. A hangulatkeltésre vonatkozó megjegyzéseket azt csak annyiban egészíteném ki, hogy én eltekintek attól, hogy minden felelősséggel nem rendelkező újságíró és civil szervezeti tag olyan nyilatkozatokat tett, mely szerint adott idézeteket pontosan elővéve én magam hív járványt idézek elő Budapesten. Eltekintek attól, hogy ezügyben az ilyen kijelentések kapcsán jogi eljárásokat kezdeményezzek, abban a reményben, hogy ez többet nem fordul elő. Ha előfordul, akkor megváltoztatom ezt az álláspontomat. A hangulatkeltés részéhez ez hozzátartozik. Amennyiben elfogadjuk azt az álláspontot, hogy nekünk nem feladatunk a szakmai problémának a megoldása, hiszen nem is értünk hozzá, akkor fordítva is várjuk, hogy ezt elfogadják, hogy civil szervezeteknek nem feladatuk vezetni ezt a várost, és a felelősségük közelít a nullához ebben a kérdésben, netán meg is haladja azt. Éppen ezért én azt szeretném kérni, hogyha a eljáró civil szervezetek nem tudnak hatékony tanácsot és segítséget adni a várospolitikai problémáinkra, akkor ne várjanak tőlünk sem ilyeneket, és ne tegyenek fel ez irányú kérdéseket a saját szakterületükön, vagy azt illetően sem. Röviden még annyit hadd mondjak, hogy szerintem az egész vita a város vezetése szempontjából egészen egyszerű. Azt tapasztaltuk, hogy ma már a számokat is tudjuk, zárójel bezárva, hogy 107 ezer tűt kiosztanak, és 35-40 ezeret visszaszednek. Egyidejűleg azt állítja a Kékpont, hogy a klienseik jelentős többsége 8. kerületi lakos. Én ezt is nehezen fogadom el, de tegyük föl, hogy így van. Akkor ez azt jelenti, hogy a 8. kerületben kiosztásra kerül, és kint is marad mintegy 60 ezer darab tű. Továbbra is azt mondjuk, hogy ez így nem járja. Teljesen mindegy, hogy ez közterületeken kerül aztán elhelyezésre, eldobásra, vagy netán otthon a szemetesben dobja ki a delikvens. Ha elfogadjuk, amit a Kékpont mond, hogy 8. kerületi a használók nagy többsége, akkor pláne igaz az állításunk, hogy a 60 ezer tűnek a jelentős része, hanem az egésze itt marad a kerületben, és nincsen semmiféle mechanizmus arra kidolgozva, hogy ez hogy kerül visszaszedésre. Ennek a megoldása pedig nem egy város képviselő testületének a feladata. Éppen ezért javaslom, hogy maradjunk a napirend rabságában, és döntsünk csak arról, ami a előterjesztés részét képezi. Elsőként a vita lezárását követően Komási képviselő úr módosító indítványáról kell döntenünk, mely nem került befogadásra. Megkérdezem a képviselőtestületet, vagy megkérem arra, hogy minősített szótöbbséggel döntsön, egyszerű szótöbbséggel döntsön Komási Ákos képviselő úr módosító javaslatáról. Kérem, szavazzanak. Három igen, 14 ellenében egy tartózkodással a képviselőtestület elutasította az eredeti, ám de módosításra került Ferenc Orsolya képviselő asszony módosító indítványával kiegészített határozati javaslat sor szavazása következik. Egyszerű szótöbbség szükséges hozzá, kérem, szavazzanak. Tizennégy igen, négy ellenében tartózkodás nélkül a képviselőtestület elfogadta. 5/3-as napirendünk javaslat költségvetési szervekkel kapcsolatos döntések meghozatalára. Írásbeli előterjesztés polgármesteri részről, az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták. Napirend vitáját megnyitom. Dr. Évész Márta képviselőasszony, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Elnézést azoktól, akik tegnap előtt a Humán Bizottság ülésén hallották, a hozzászólásomnak a fele az ugyanaz. Tehát arról van szó, hogy az önkormányzat méltán büszke arra, hogy idős barát önkormányzattá vált. A szociális munka napján polgármester úr indokoltan köszönte meg a szociális területen dolgozók és az idős ellátásban dolgozóknak a tevékenységét, ami nyilván annak is következménye, hogy az elmúlt időszakban fölépült egy olyan rendszer, amelyik azt hiszem, hogy párját ritkítja a kerületek között is, mert vannak olyan ellátások is nálunk, önként vállalt ellátások, amelyek mások nincsenek. Na most ezt az egész rendszert Nagy Ildikó, mint intézményvezető építette föl. Nyilván önkormányzati döntések alapján, tehát nem akarom, hogy minden érdemet neki tulajdonítsuk, de neki azért ebben mindenképpen kiemelkedő szerepe volt. Na most ezek után a mai előterjesztésben ugye az azt szerepel, hogy az Őszi Rózsa gondozószolgálat magasabb beosztású vezetőjének vezetői megbízatásának, közalkalmazó jogviszonyának fenntartása mellett december 31-én napjával visszavonja. Na most én nem értetlenül állok előtte, mert nem gondolom, hogy erre szükség van. A következő, amit szeretnék kérdezni, itt ma kaptunk egy kiegészítést, amelyik azt kívánja alátámasztani, hogy mi az, ami miatt szükséges az intézménynek a beolvasztása. Itt nagyon sok olyan van, amelyik végül is így is úgy is eldönthető, de ami leginkább engem meglepett benne, hogy az indoklás között benne van az, hogy megteremti a lehetőségét az esetleges ellátásba egy duplikáció kiszűrésének. Ez azért lett meg, mert évekkel ezelőtt azért jött létre egy olyan számítógépes rendszer, amely alapján bármelyik intézménynél, bármelyik arra jogosult, meg tudja nézni, hogy másik intézményben hasonló ellátásban, vagy egyáltalán milyen ellátásban részesül az illető kérelmező vagy rászoruló. Tehát nem tudom, hogy ez hogyan lehetséges. Nyilván előfordulhat, hogy valaki nincs bekapcsolva a számítógépes rendszerbe, de akkor ezt nyilván ott kellene megoldani, és nem emiatt összevonni vagy beolvasztani egy intézményt. Az étkeztetéssel kapcsolatban megint nem akarnék, mert hiszen az egy jó dolog, hogy majd pályázunk, és esetleg lesz saját konyhánk, de hát ez most ebben a pillanatban nem biztos, hogy szükségeset teszi az intézménynek a beolvasztását. És Még egy megjegyzésem lenne, a legutóbbi testületi ülésen megkérdeztem, hogy az intézmény, a szociális területen az intézményvezetők béreinek közti feszültséget, ellentmondást mikor, vagy hogyan próbálja az önkormányzat feloldani. Ezt azért tettem föl, mert amikor a Józsefvárosi Egyesített Bölcsödéknek a vezetője nyugdíjba ment, és új intézményvezetőt, új vezetőt bíztunk meg, akkor az új vezetőnek a bérét a képviselőtestület majdnem duplájában állapította meg, mint az előző intézményvezető nyugdíjban menéskori fizetése. Ezért gondoltam, hogy akkor indokolt lenne a Összérosra gondozó szolgálat vezetőjének is a bérét rendezni, de azt nem gondoltam, hogy ezt olyan módon fogjuk megtenni, hogy Nagy Ildikó 230 ezer forintos fizetése helyett most az új intézmény vezető fog 250 ezer forinttal többet kapni. Na most én nagyon-nagyon sajnálom, és úgy érzem, hogy ez méltatlan ahhoz a munkához, amit a Nagy Ildi az elmúlt időszakban vezetett, végzett. És én magam pedig azt sérelmezem, hogy nagy megtiszteltetés számomra az, hogy az ünnepségeken üdvözölnek, ha ott vagyok, mint a Humán Bizottságnak a szociális területét felelős alelnökét, de én azt gondolom, hogy ez a felelősséggel is jár. Tehát én ebbe a felelősségbe szeretnék osztozni. És ha ilyen típusú, azt hiszem, hogy fontos döntések kerülnek előkészítésre, akkor szeretnék a felelősségnek megfelelően ebben részt venni. Köszönöm.
Bár az alpolgármester asszony a ágazati felelős, röviden annyit hadd mondjak el, hogy ennek semmi köze Nagy Ildikó megítéléséhez ennek az ügynek. Tehát Nagy Ildikó munkáját elismerjük, tehát szerintem ne is keverjük ide az ő munkájával együtt járó, őt megillető tiszteletet. Ráadásul külön is kiemeltük, hogy abban a munkában, vagy abban az eredményben, hogy idősbarát önkormányzat díjat nyertünk, neki elévülhetetlen érdemei vannak. Tehát itt nem egy személy miatti döntésről van szó, ezt szeretném mindjárt az elején leszögezni, de a részletkérdésekben az illetékes helyettesemnek, Sánta Péternél, a polgármester asszonynak adom meg a szót, parancsolja.
Legelőször szeretnék csatlakozni polgármester úr szavaihoz, megköszönve a szót, hogy nagyon elismerjük Nagy Ildikó munkáját, és számítunk továbbra is rá. Egy új szervezetben is megtalálja majd a helyét, meg fogjuk találni, és azt hiszem, hogy közösen tudnak együtt dolgozni. Ahhoz, hogy idősbarát önkormányzati díjat, elismerést nyert ebben az évben a Józsefvárosi Önkormányzat, nem érzem, hogy ez a tény kizárná azt az egyesítést, amelyre az önkormányzat már évek óta készült. Én tudom, hogy akkor egy teljesen új épületben szerette volna megvalósítani a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központot. Most az új épület még várat magára, de ez a szervezet ezzel a fúzióval jön létre. Az pedig, hogy az új intézményvezetőnek emelkedik a fizetése, azt én szeretném megindokolni, és egyetértenék, és arra kérem a többieket is, hogy a magyarázatom után értsenek egyet. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központhoz csatoltuk már korábban a teljes lélekprogramot, nem kis feladat. Akkor nem rendeztük az ő vezetői fizetését, most újabb 90 embert fog kapni, és egy nagy intézményé növi ki magát. Én úgy érzem, hogy teljesen jogos, hogyha a fizetését megemeljük. Köszönöm szépen a szót.
Szili Balázs képviselő úr, parancsolja.
Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. A szociális ellátásokat szabályozó 1993. évi harmadik törvény az nem egy egységesen működő szociális intézményről rendelkezik, hanem megkülönböztet és nem véletlenül különböztet meg különféle alap- és szakellátásokat. Ezekhez a különféle ellátásokhoz különféle feltételrendszert rendel, és ennek megfelelően különféle intézmények jöttek létre. Most ennek a koncepciónak az működő képességét egy oldalas szösszenettel próbálták megcáfolni, amelyben úgy érzem, hogy meglehetősen súlytalan érvek szerepelnek. Az összevonás által a szolgáltatáshoz való hozzáférés hatékonyabb és gyorsabb lesz. Az összevonás után ugyanaz az idős ember ugyanabban az idősek klubjában ugyanúgy fog kártyázni, mint eddig. Mi lesz ott hatékonyabb, mi lesz ott gyorsabb? Az az idős ember, aki a bentlakásos intézményben ápolják, gondozzák, az összevonás után ugyanúgy fogják ápolni, gondozni, mi lesz a hatékonyabb, mi lesz a gyorsabb? Egységes vezetői szemlélet megteremtése. Mi szükség van egységes vezetői szemléletre? Az adósságkezelés, az idős ellátás, a gyermekveszélyeztetés területe mitől igényli azt, hogy egységes legyen a vezetői szemlélet, amikor ezek rendkívül különböző területek, amelyek inkább specifikus vezetői szemléletet igényelnek, nem pedig egységességet. Azt gondolom, hogy nem a szociális szféra uniformizálása lenne a célunk. Az intézmény vezető szélesebb körben érvényesíteni tudja a humán erőforrások átcsoportosítását, rugalmasan alkalmazkodva az igényekhez. Az 1/2000-es minisztériumi rendelet világosan leszabályozza, hogy milyen tevékenységhez milyen humán erőforrásokat kell rendelni. Azt nem lehet egy intézményen belül összecserélni. Nem lehet rugalmasan alkalmazkodni az igényekhez. Aki szociális gondozó és ápoló, az nem fog mély interjúkat készíteni, aki szociális asszisztens, az nem fog díjhátralékot kezelni, aki pedig díjhátralékot kezel, az nem fog idős embereket fürdetni. Itt maximum a takarítónőt lehet átküldeni az egyik intézményből a másikba, de azt gondolom, hogy azért ez meglehetősen karcsú indok arra, hogy összevonjon két intézményt. Megteremti a lehetőséget az esetleges ellátásbeli duplikáció kiszűrésére. És ugye, ha valaki idősek otthonában kap étkezést, és emellett a családsegítő szolgálatnál díjhátralékkezelésben is részt vesz, azt az összevonás során sem fogjuk tudni kiszűrni, hiszen mind a kettő egymástól függetlenül szükségszerű. Maximum duplikáció abban lehet, hogyha a népkonyhán is kapna étkezést, meg az idős ellátás, idősek klubjában is, de ezt is kiszűri a rendszer, hiszen van folyamatos konzultáció a két intézmény között. Jó, a többiről már félvészt már a képviselőasszony beszélt, úgyhogy köszönöm szépen.
Köszönöm, annyit hagyd tegyek hozzá, hogy pont az képviselő úr által felsoroltak kapcsán is elmondható, hogy nem szolgálnak ellenérvként az összevonással szemben. Tehát amennyire igaza lehet abban, hogy ezeknek nincs összefüggésük egymásra, pont annyira igaz lehet az az állítás is, hogy éppen ezért az előbb felsorolt szempontok miatt mindegy, milyen struktúrában működik. Tehát én lehet, hogy félreértettem, de ellenérvként nem tudom értelmezni az elhangzottakat. A polgármester asszony, parancsolja.
Köszönöm a szót. Szeretném megnyugtatni képviselő urat, hogy minden szakellátás ugyanúgy bonyolódik tovább, ahogyan eddig. Nem fogunk házi segítségnyújtóként újságírót kiküldeni. Azt hiszem, hogy az intézményvezető asszony továbbra is a helyzet magaslatánál, és csak emlékeztetni szeretném a szocialista képviselő társaimat, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor a gyermekjóléti szolgálatot integráltuk a családsegítő szolgálathoz, vagy szolgálatba, és családsegítő és gyermekjóléti központ jött létre, akkor is aggályaik voltak, és én azt hiszem, hogy bebizonyosodott, hogy az elmúlt 2 évben nagyon jól működik, így is, mint családsegítő és gyermekjóléti központ. Még szeretném azt is hozzátenni, hogy más kerületben egyszerűen a teljes szociális ágazat együtt van, egyesített szociális intézmények megjelöléssel, és kiválóan működik. Tehát az, hogy a rendelet kimondja, hogy a megfelelő szakellátás a megfelelő helyen, az továbbra is megmarad, és miután én most nem akarok újabb ötletet adni, de miután a szociális ágazathoz tartozik a bölcsőde, az idősgondozás és az elesettekkel való foglalkozás, az is elképzelhető, hogy mind a három egy egységben egyesül. Mondom, nem szerettem volna tovább gondolkodni. Köszönöm szépen a szót.
Szili Balázs képviselő úr, parancsoljon.
hogy az előterjesztés szerint a két intézmény működésének felülvizsgálata azt állapította meg, hogy hatékonyabb lenne az összevonás. De most, ha jól értem, akkor igazából nem arról van szó, hogy hatékonyabb lesz az összevonás után a működés, hanem hogy ugyanolyan lesz, és úgyis mindegy, akkor változtatunk, mert szeretünk változtatni. Ezzel én mélységesen nem értek egyet. Köszönöm.
Hát reméljük, hogy jövő ősszel sem változtatnak akkor a kerületiek a önkormányzat vezetése. Jakabfi Tamás képviselő úr, parancsolj.
Köszönöm a szót. Hát én is azt gondolom, hogy ha azok a dicséretek valóban igazak és őszintek lennének, amik önök az előbb elmondtak egy ilyen kb. 5 perccel ezelőtt, akkor nem visszavonnák a vezetői megbízást, hanem mondjuk az új intézménynek valamilyen helyettes vezetőjévé neveznék ki Nagy Ildikót. Úgyhogy én ebből, tehát hogyha olvasom ezt az indoklást, akkor tessék megengedni nekem, hogy én ezt egyáltalán nem tudom komolyan venni, és nem tudom ezt támogatni sem. Tehát egyébként az is egy legitim indok lehet, hogy ha valami probléma van ezzel a vezetővel, csak hát most egyáltalán nem ezt látom, hogy valami ilyesmi fölmerült volna, legalábbis ha mégis akkor ezt a képviselők órára azt nem kötötték. És hát magát ezt az indoklást pedig egyértelműen úgy tekintem, hogy ürügyként próbálnak valamit felhozni. Én hajlanék arra, hogy ezt akár meg is szavazzam, hogyha tudnám, hogy valójában mi a probléma, és miért szeretnék önök ezt az összevonást szép szóval foganatosítani. Viszont én úgy gondolom, hogy ebből a előterjesztésből nem tudom, ami le van írva, az pedig így engedtessék meg nekem, hogy én nem hiszem el, úgyhogy nem tudom megszavazni ezek után. Köszönöm szépen.
Képviselő úr, két dolgot mondott, hogyha mi őszintén mondtuk volna a vezetőről, amit mondtunk, akkor azt javasoltuk volna, hogy legyen ő a vezető helyettes. Ez egyik az, hogy őszintén mondtuk, amit mondtunk, másik az, hogy nem tudom, azt tudja-e, hogy a vezető helyettes, aztán a képviselőtestület nevezi ki, ezért merészkedtünk nem megtenni ezt a javaslatunkat a képviselőtestület számára, de még csak nem is a polgármester vagy az illetékes alpolgármester rendelkezik ezzel a jogosítvánnyal, tehát kérem ennek megértését. Révész Márta, képviselőasszony, parancsolja.
Köszönöm szépen a szót. Azért sajnálom, hogy előkerült a 2 évvel ezelőtti összevonás, mert akkor is azt mondtam, hogy egy intézmény már az eddigi tapasztalatok alapján is tud jól működni, akkor is, ha együtt van, tudnak úgy is nagyon jól működni, hogyha külön vannak. Tehát én azt gondolom, hogy ha ezt az átszervezést így eldönti az önkormányzat, ez nem jelenti azt, hogy nem fog jól működni ez a rendszer. Ez lehet ugyanilyen jó, vagy még jobban működő rendszer. Nem erről van szó. Én azért sajnálom, hogy ez előjött, mert 2 évvel ezelőtt az intézmény vezetővel nem voltunk maradéktalanul elégedettek. És ezért sajnálom, hogy most párhuzamba állítottuk. Köszönöm.
További kérdés, hozzászólás. Mielőtt a vitát lezárnám, addig még természetesen olyan lehetőség erre való jelentkezésre. Azért annyit hadd mondjak el, hogy szerintem a szociális ágazatnak a nagy fordulata az jelen pillanatban nem abban van, hogy most eddig egy külön feladatellátás, egységes feladatellátássá válik, hanem abban van az idei évben, hogy a képviselőtestület támogatta, hogy a 13. havi bérüknek megfelelő juttatásukat megkaphassák a szociális ágazat dolgozói. Én szerintem, hogy így fogalmazok, ez az erős hír, minden mást, hát fogalmazunk úgy, hogy művitának tartok. Ahogy önök is mondták, az kérdéses, hogy jobb lesz-e az ellátás, így az viszont nem kérdéses, hogy ugyanolyan lesz, tehát semmiképpen nem veszíthetünk ezen az átszervezésen. Bízunk abban, hogy az eredeti előterjesztői szándék szerint jobban szervezett és hatékonyabbá válhat a szociális szolgáltatás Józsefvárosban. Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, a napirend vitáját lezárom, 4 pontból álló határozati sorról kell döntenünk, minősített szó többséggel. Kérem, szavazzanak. Igen, 3 nem, egy tartózkodás mellett a képviselőtestület elfogadta. 5/4-es napirend javaslat tag delegálására a Szakkai József Szakközépiskola intézményi tanácsába írásbeli előterjesztés, alpolgármester asszony részéről a napirend vitáját megnyitom. A vitát lezárom, 2 pontban álló határozatról kell döntenünk minősített többséggel, kérem szavazzanak. Igen, 0 nem, egy tartózkodással a képviselőtestület elfogadta. 5/5-ös napirend javaslat lakások felújítására a lélekprogram keretében írásbeli előterjesztés Zentai Oszkár képviselő és a polgármester részéről. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, napirend vitáját megnyitom. Komási Ákos képviselő úr parancsa.
Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, mindenek előtt örülünk annak, hogy megvannak az első, remélhetőleg a reintegrációt sikeresen abszolváló résztvevői a lélekprogramnak. Azt gondolom, hogy erre büszkén lehet, büszke lehet Józsefváros és az önkormányzat is. Egy fontos előrelépés. Hozzátartozik azonban a szomorú valósághoz az is, hogy ugyanez a kormánytöbbség ezen közben fővárosi szintre emelte a közterületi hajléktalanüldözést, és mindezt amellett kell ezt a helyi jelentős előrelépést elismernünk, hogy eközben azt látjuk, hogy a fővárosi önkormányzat közterülethasználati tilalmi rendeletében gyakorlatilag megindult az egész fővárosban a hajléktalanok módszeres kirekesztése, miközben ugye megközelítőleg sincsen a hajléktalan ellátás teljes egészében ellátni, vagy arról gondoskodni képes szálló és ellátó kapacitás. Bízunk benne, hogy a lehető legkevesebb áldozata lesz ennek, de azt gondoljuk, hogy sokkal jobban örültünk volna, hogyha Józsefvárosi elmúlt néhány éves tapasztalatból csak a pozitív élmény, tehát a hajléktalanok reintegrációjára és életük rendezésére kialakított megoldások terjednek el. A tilalmi kiüldözésük, a hajléktalanok tilalmi kiüldözése a közterületekről nem. Sajnos nem így lett. Köszönöm szépen.
Képviselő, minden testületi ülésen talál egy apropot arra, hogy az ide nem való gondolatait elmondja, amit mindig tisztelettel megköszönünk, most is köszönjük az értékes gondolatait. Egyrészt ezt legyen kedves a fővárosi közgyűlésben megvitatni, másrészt nagyon nem illik a napirendhez, ezért nem is szeretnék ebbe az ügybe belemenni, viszont tett egy olyan kijelentést, ami válaszért kiállt, ez pedig a reméli, hogy kevés áldozatot fog szedni ez az átalakítás, tisztelt képviselő úr. Amikor önök irányították ezt a várost, nem ezt, hanem Budapestet, akkor a egy ciklus alatt 131 ember halt meg az utcákon. Mi is akkor reméltük, hogy tesznek valamit, hogy kevés áldozat legyen. Ezzel szemben ebben a budapesti városvezetési ciklusban egy ember fagyott meg az utcán, ami valóban pont egyel több, mint amennyi a megengedett szám lenne, de ha már az áldozatoknál tartunk, akkor nem is azt a szót mondanám, hogy több visszafogottságot, hanem jóval több átgondoltságot és némi magunkban nézést ajánlanék, vagy önmagukban nézést ajánlanék fővárosi pártársainak a hangoskodás meg a sületlenségek mondása helyett. Nem emlékszem arra, hogy áldozatokat szedett volna a mostani hajléktalan politika. Tudom, hogy önök is azok közé tartoznak, akik küzdenek azért, hogy lehessen az utcán élni. Továbbra is azt mondjuk, hogy mi az ellenkezőjét küzdünk, ennek vannak szociális intézkedései, és vannak rendészeti intézkedései is. Nyilván ezt önök is tudják, remélem, csak elfelejtik. Ha pedig azt az állítását is tette, hogy nincs elég férőhely, akkor legyen kedves, úgyis jóban vannak, hiszen volt szerencsém az ön meghívására közös rendezvényen is szerepelni bele. Legyen kedves Iványi Gábor barátját megkérdezni arra vonatkozóan, hogy hány férőhelyre volna még szükség, mert a szociobiznisznek az egyik legfontosabb pillére, hogy nem határozzák meg az ellátottak lehetséges körének a számát, idestől a 20 éve, erre való hivatkozással folyamatosan lehet pénzt kérni jó szándékú emberek adójából, önkormányzatoktól, állami támogatásból és mindenből. Cserébe, ha megmondanák tisztességesen az ebben dolgozó szakmabeliek, hogy hány hajléktalan van ma Magyarországon, mert 4000-től 40 000-ig mindenféle számot mondanak, akkor a főváros vezetése, illetve a kormányzat ennek a feltételeit megteremteni. Ez egy ilyen csiki-csoki játék, amit elég ízléstelennek tartok, de ez évek óta megy, ezt nem mondtam volna most el, ha nem kezdőn el az áldozatokról beszélni. Azok a legnagyobb bűnösök a hajléktalan ellátásban, akik ezt végzik. Maradjunk annyiban. Az, amit ma hajléktalan ellátásnak hívnak, az szerintem a közröhely tárgya. Azon túl, hogy szervezetlen és európai mintákhoz nem hasonlítható, egyetlen egy európai országban nem működik ilyen idióta módon szervezett szoció hajléktalan ellátás, mint ahogy itt néhányan ezt űzik, és egyébként sokszor beszéltünk már, de megragadom az alkalmat, hogy még egyszer mondjam, és nagyon jól élnek belőle bizonyos emberek. Éppen ezért az a kérésem, hogy mielőtt ezeket a kijelentéseit megteszi, gondolja mindig ezeket is át. Egyébként pedig az 5 lakásfelújításának a napirendjénél vagyunk. De tudomásul vettem, hogy megragadta az alkalmat, hogy az országos politikai központi üzeneteket elmondja itt a képviselőtestület ülésen. Jakabfi Tamás képviselő úr, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Én a tárgyhoz szerettem volna szólni, de most már nem tudom megállni, hogy egy mondatot legalább ne kommentáljak ide. Tehát, hogyha az lenne a Fidesznek a legnagyobb problémája, hogy nem tudja, hogy hány hajléktalan van, hát azt mondom, hogy az utóbbi 3 évben, most már 3,5 évben már, hát hogy is mondjam, ennél sokkal bonyolultabb problémákat meg tudtak oldani, idézőjelbe értettem, meg tudtak oldani, tehát keresztül tudtak verni a törvényhozáson, nem hiszem, hogy 2 nap alatt ne tudnák ezt a kérdést is lerendezni. Nem gondolom, hogy azt gondolom, hogy város vezetésének sem érdeke, hogy ezt a számot hitelt érdemlően ki tudja mutatni, mert az nem éppen a város vezetésre vetne jó szint. Na most visszatérve a tárgyra, itt a Lélek program keretében felújítandó lakásokra, én azt kell, hogy mondjam, hogy már nem először van ilyesmi lakásfelújítás előttünk. Én már korábban is mondtam, de még mindig sokallom, hogy itt legfeljebb 30 négyzetméteres lakások esetén 2-3 millió forintos felújítási, illetve pontosabban lakhatóvetételi számlákat látok. Elhiszem, hogy teljesen lepusztult állapotban vannak, de azért 100 ezer forint négyzetméterenként, vagy 60-100 ezer forint négyzetméterenként, az azt gondolom, hogy egy óriási összeg ahhoz képest, amennyibe ezeknek a lakható vetétele kerülne. És hozzáteszem még azt is, hogy ehhez van még plusz 10% tartalékkeret, meg plusz 10% bonyolítási díj, tehát még plusz 20% jön ezekhez. Én azt gondolnám, hogy működőképesebb és jobb lenne az, hogyha ugyanennyi pénzből 2-szer ennyi lakást használható állapotba hoznánk, nem feltétlenül top minőségbe, hanem használható, lakható állapotba tudnánk hozni. Azt gondolom, hogy ezek a számok, ezek nem reális számok továbbra is. Köszönöm.
Erre a kérdésre majd Kovács Otto úr fog válaszolni. Annyit engedjen meg, hogy a legjobb ajtón kopogtat, amikor a törvényhozási előkészítésről beszél. Nekem volt szerencsém az új hajléktalan jogszabály tervezetének elkezdésében, és tudja, kik hekkelték meg az egészet, az ellátók képviselő úr. Tehát szándék volt arra, hogy definiálásra kerüljön. Egyébként a cseh minta volt az egyik követendő modell, amit szerettünk volna felállítani. Tehát definiálásra kerüljön a hajléktalanság fogalma. Mit jelent az, hogy valaki hajléktalan? Szoktuk kérdezni, hogy hajléktalan embere az, aki az utcán él, de egyébként van 1/1-es magántulajdona, stb. Ha definiálásra került, akkor meg lehet határozni a számát. Nyugat-európai államokban 3 havonta felülvizsgálják, hogy fennállnak-e még a hajléktalanságnak a, nem mondom, hogy feltételei, hanem a körülményei fennállnak-e az illető életében. Ezzel a jogszabálytervezet elkezdett kialakulni, tekintettel arra, hogy ennek és itt jegyzem meg, soha nem a hajléktalanokkal, hanem a hajléktalan ellátással volt problémám, mindig is, ma is van. Ennek a jogszabálytervezetnek a létrejöttét azok hekkelték meg, akik 20 éve bent ülnek a szociális ellátásban, kormányoktól és mindentől függetlenül, nevén is nem tudnám őket nevezni, többjük itt is van a kerületben, és mindent uralnak, ami a pénzek elosztásától elkezdve a normatív támogatásokig jelent, vagy akár a jogszabályokig. Értsék meg, hogy egyszerűen nem áll érdekükben egy másféle hajléktalan ellátási modell bevezetése, nem áll érdekükben a pontos szám, a definíció, az utánkövetés, az életkörülményvizsgálat törvényi szintű szabályozása, mert nagyon nagy pénzről van szó. Ezt kerekperecki kell mondani. Tehát a legjobb ajtón kopogtat, részt vettem benne, még a mai, szomorú tényt mondok, saját szempontok, még a mai szociális kormányzatban is jelentős beosztásokban ott ülnek, minisztériumi szinten azok az emberek, akik ennek a szociális lobby csoportnak a tagjai. Én találkoztam velük, kezet is fogtunk, egymásra is néztünk, és mind a ketten tudtuk, hogy miről van szó. És az egész törvényt szakmai, úgynevezett szakmai szempontok miatt ők hekkelték meg, képviselők. Ez a szintiszta igazság. Bízom benne, hogy volt már rá példa, hogy itt magunk közt szép csöndben egy sötét őszi estén mondtam valamit, és másnap ugrándozott rajta a magyar sajtó. Bízom benne, hogy ezt a néhány mondatomat is előkeresik a mai jegyzőkönyvből. Kovács Otto ügyvezető igazgató úrnak adom meg a szót. Parancsolj!
Köszönöm szépen, polgármester úr! Tisztelt képviselő, az 5 lakás kiválasztása a családsegítő szolgálat együttműködésével és velük közösen történt. Velük végigjártuk ezeket az ingatlanokat, és az általuk is javaslott és általunk is javaslott műszaki paraméterek kerültek beépítésre. Az 5 lakásból az ön által mondott 100 000 forintos négyzetméter, most itt csak rátekintés alapján 1 lakásra áll, valamelyiknél még az 50 000 forintot sem éri el ez a költség. Hogy milyen munkákat takar, azt a 3. oldal első bekezdésében részletesen is leírtuk. Alapvető feladatként azért a földszinti lakásoknál a vizesedés megszüntetését, illetve a épületgépészetnek a korszerűsítését tettük fontos feladattá. Én azt gondolom, hogy ezek az árak, ezekhez a lakás állapotokhoz képest, amilyen állapotban ezek a lakások vannak, egyáltalán nem túlzóak. Köszönöm szépen!
Szili Balázs képviselő úr, parancsoljon!
Elnézést kérek mindenkitől, amiért nem a napirendi ponttal kapcsolatban szólok hozzá, hanem polgármester úr által elmondottakra reagálok. Én nagyon jól hangzik ez a statisztikai adat, hogy egyetlen ember fagyott meg az utcán, csak hiányzik mellőle egy másik statisztikai adat, miszerint 80 utcáról kórházba szállított hajléktalan halt meg a kórházban. Ezért ez így árnyaltabbá teszi a képet. Ezzel együtt teljesen igaza van polgármester úrnak abban, hogy ez a 130 főhöz képest előrelépést jelent. Hogy kevesebben haltak meg abban, azért Iványi Gábor szervezetének is van szerepe. Én dolgoztam a Dankó utcában, a Fűtött utcán, és a nagy minuszokban jelentős számú embert szállítottunk be autóval a Fűtött utcára. Tehát Iványi Gábor tevékenységét azért nem ennyire negatív, mint ahogy ezt polgármester úr mondta. Köszönöm.
Az a szám, amit ön idéz, ez a 80 hajléktalan halt meg kórházakban, ez úgy igaz, hogy közülük 53-an, ha jól emlékszem, toxikológián. Tehát, ha értenek ebből, ne keverjük a fagyásos haláleseteket az egyéb szenvedélybetegségekhez köthető halálesetekkel, ami mondjuk a végeredmény tekintetében ugyanolyan sajnálatos, csak a vita szempontjából jegyeztem meg. Vörös Tamás képviselő úr, parancsolj.
Köszönöm szépen a szót. Én rendkívül szomorúsággal állapítom meg azt, hogy a kerület, talán mondhatom azt, hogy a leg,
egyértelműbben megítélt programja során arról kell vitatkozni, hogy egyébként a fővárosi közgyűlés milyen jogszabályokat és milyen jogszabályokat alkot. Én azt hiszem, hogy a lélekprogram az egy mintaszerű program. Én a Nyugat-Európából is elismeréseket vívott ki, és én azt gondolom, hogy ez nem csak Józsefvárosnak, hanem Budapestnek is egy mintaértékű állomása. És rendkívül szomorúnak tartom, amikor a bármilyen hasonló ügyben az ellenzék, én azt gondolom, hogy félig meddig fogadatlan prókátoraként a hajléktalanoknak odaáll és elmondja, hogy a jobb oldal éppen aktuális többsége országgyűlésbe, közgyűlésbe, Józsefvárosban, hogyan vegzálja, rabosítja, börtönbe zárja a hajléktalanokat, pedig azok csak élni szeretnének, erről nincsen szó. Amit polgármester úr idézett adat, az nagyon beszédes, és amit Cili képviselő mondott, én azt gondolom, hogy főleg a pontatlansága miatt, és a logikailag is téves megközelítése miatt, hiszen azért a utcán nyilvánvalóan beteg, legyengült szervezetű emberek élnek, és biztos vagyok benne, hogy sokkal betegebbek, mint az átlag, ezért meghalnak közülük sajnos sokkal nagyobb számban, mint egyébként kéne, de ezek nem a fagyásos esetekre vonatkoztak. És ezt ne keverjük össze, itt emberéletekről beszélünk, és úgy beszélünk ezekről a számokról, szerintem rendkívül ízléstelen egyébként, hogy nincs mögötte valódi tartalom. Ez a jelenleg regnáló főváros és józsefvárosi vezetés azt ért el, hogy ez egyébként mindennapos télen, mindennapos hajléktalanokat érintő fagyásos halál száma radikálisan, majdnem 100%-osan lecsökkent. Ha ez nem eredmény, akkor semmi, és én szeretném azért azt megjegyezni, hogy a hajléktalanok nem 2010-től kerültek az utcára, tehát nem akkor jött a Fidesz és gyártott X számú hajléktalant, hanem azért itt volt egy fővárosi vezetés, aki, bár most ugyanazok az emberek számon kérik a hajléktalan ellátás színvonalát, számait, ami jelzem minden szempontból sokkal jobb és fejlettebb, mint volt, 20 évig nem foglalkoztak a kérdéssel. Annyit tudtak hozzátenni, hogy mindenki feküdjön ott, ahol lehet, és ott is meg is haltak ezek az emberek. Nem hagyták őket. Nem csináltak semmit. Azon kívül, hogy arról beszéltek, hogy nekik joguk van ilyen életet élni. Én azt gondolom, hogy a kérdés nem megfelelő oldalról van megközelítve, hanem az arról kéne, hogy hogyan lehet ezeket az életeket megmenteni. És önök erről nem beszélnek. Elvekről beszélnek, jogokról beszélnek, miközben ez a jelenleg regnáló vezetés életeket mentett meg a döntéseivel, és pénzt fordított arra, hogy az ellátás javuljon. Köszönöm szépen.
Két év elteltével vissza se térnék arra a kérdésre, hogy a rendőrséget és az önkormányzatot ért tüntetéseken, meg mondjuk úgy, hogy civil támadásokon elhangzott szlogenekből mi valósult meg, mert nagyon kellemetlen lenne mindenkinek, aki azon részt vett, hogy börtönbe kerülnek a hajléktalanok, meg megbírság vannak. Most megkérdezném önöket, hogy hány hajléktalan került börtönbe, az elég kellemetlen lenne. Nem is önöket, akik részt vettek ezeken a kis performanszokon, meg ha megkérdezném, hogy hány hajléktalan kapott pénzbírságot, akkor nagyon kellemetlen lenne a válasz így két év után. De most inkább döntsünk arról, hogy felújítunk-e 5 lakást a részükre, vagy sem. Napirend vitáját lezárom, és a 6 pontból álló határozatról kell minősített többséggel döntenünk, kérem szavazzanak. Nulla tartózkodással a képviselőtestület elfogadta. 6/1-es napirendünk javaslat önkormányzati jutalmazási elvek elfogadására írásbeli előterjesztés polgármesteri részről a napirend vitáját megnyitom. Vitát lezárom. 11 pontból álló határozatról kell döntenünk minősített többséggel, kérem szavazzanak. 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a képviselőtestület elfogadta 6/2-es napirend javaslat szándéknyilatkozat aláírására a Jobb velünk a világ program keretében írásbeli előterjesztés polgármesteri részről napirend vitáját megnyitom. Jakabfi Tamás képviselő úr parancsolja.
Köszönöm szépen, természetesen támogatom az előterjesztést, ez a cél, ez egy nagyon jó cél, viszont én megemlíteném azt is, hogy meg korábban kikértem ezeket az adatokat, hogy az önkormányzat mennyi rehabilitációs járadékot fizet, illetve intézményei, cégei is, és a 2010-es adatok szerint több mint 60 milliót fizetett ki az önkormányzat, illetve a kapcsolt szervezetei, és ekkor összesen 76 darab úgymond hiányzó státusz volt, ami azt jelenti, hogyha 76 megváltozott munkaképességűt foglalkoztatott volna még ez az intézmény és cégcsoport, akkor nem kellett volna ezt az adót az államkincstárba befizetni. Hát most kettőt ezekből be fogunk tölteni. Jó, persze annyival árnyalódott a kép, hogy most már az iskolák például nem tartoznak hozzánk, de tehát ebből a nagyságrendileg sokszor 10 státuszból most kettőt fogunk betölteni. Én azt szeretném javasolni, hogy ne álljunk meg ennyinél. Tehát ez gyakorlatilag talált pénz, illetve egy talált munkaerő lehetne a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása. És én azt gondolom, hogy egyedi esetekben meg lehetne nyitni még az intézmény és cégvezetők előtt azt a lehetőséget is, hogy a létszám keretüket is emeljük, lévén, hogy tehát hogyha egy megváltozott munkaképességűnek tudnak munkát adni, lévén, hogy az alig kerül nekünk pénzbe, mert hogy az adónkat, befizetendő adónkat csökkenteni. Azt gondolom továbbá, hogy ez a megváltozott munkaképességű réteg talán az egyik legjobb munkaerő, pontosan azért, mert máshol kevésbé jól, tehát máshol hátrányban van a munkaerő piacon, és ezért azt gondolom, hogy jól teljesítenek és ragaszkodnak a munkaadójukhoz, úgyhogy én szeretném javasolni a javaslataim figyelembevételét. Köszönöm.
Dr. Révész Márta képviselő, azt mondja, parancsolj.
Köszönöm szépen a szót. Azt hiszem, már egyszer valaki fogadatlan provokátornak tekintett, úgyhogy most ismét az leszek. Tehát most biztosan az leszek. Tehát azt tudom, hogy jegyzőasszony már elég régóta foglalkozik azzal, hogy megváltozott munkaképességűeket tudjon az önkormányzat, illetve az intézményei foglalkoztatni, de az az igazság, hogy a jogszabályok miatt nem olyan egyszerű ez a dolog. Na most, amiben nekünk segítséget tudnak adni, és az önkormányzatok is mindenkinek segítséget tudnak adni, az a Magdolna negyed program 3-ban lévő program, amelyiknek egy fél évvel ezelőtt lett volna jó, hogyha elindul, mert van egy olyan szervezet, civil szervezet, akivel szeretnénk megállapodást kötni arra, hogy támogatott, hogy ennek a programnak a keretében megváltozott munkaképességűeknek elhelyezkedésében segítsen. Tehát én most azt szeretném kérni ennek az előterjesztésnek a kapcsán, nem határozati javaslat és semmi más, csak azt, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy ez a program minél előbb induljon, és én bízom benne, hogy akkor az önkormányzathoz is fognak olyan megváltozott munkaképességűek kerülni, akik alkalmazhatók. Azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy a megváltozott munkaképességű nem csak azt jelenti, hogy esetleg kerekesszik el, közlekedik, vagy súlyosan cukorbeteg, hanem rendkívül sok mentálisan sérült is van közöttük, akikkel bizony nagyon-nagyon óvatosan kell eljárni akkor, amikor alkalmazzuk őket. Nem mindegy, hogy milyen területen. Köszönöm szépen.
További kérdés, hozzászólás. Ha nincs a napirend vitáját, lezárom az alpontokkal együtt 4 pontból álló határozatról kell döntenünk. Minősített többséggel kérem, szavazzanak. Igen, 0 nem, 0 tartózkodással a testület elfogadta, tájékoztatóink következnek, elsőként a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről szóló, ennek előterjesztője a jegyző, napirend vitáját megnyitom. Vitát lezárom. A második, a Palotanegyed turisztikai időszak alatti zajászámának csökkentése tárgyában meghozott képviselőtestületi határozat végrehajtásáról szól, előterjesztője Egri Attila, a polgármester úr és Szilágyi Demeter képviselők, napirend vitáját megnyitom, Jakabfi Tamást illeti a szó, parancsolja.
Köszönöm szépen, itt pedig arra szeretném fölhívni a tisztelt képviselők figyelmét, hogy erre a 93 napos járőrözésre azt mondja, hogy 243 ezer forint benzinköltséget számoltak el. Ez naponta nagyjából 2600 forint, ez naponta nagyjából 6 liter benzin, amivel hát közel 100 km, de legalább 80 km-t lehet menni, ami körülbelül 30-szor lehet körbe kerülni a Palota negyed teljes területét. De ez még nem is lenne nagy probléma, csak hogy én azt gondolom, hogy ez a járőrözéshez szerintem egyáltalán nem kellett volna autót igénybe venni, mert az egész Palota negyed gyalog pillanatok alatt bejárható. És így nem értem ezt az egész sztorit, és szeretnék tájékoztatást kérni, hogy hova autóztak a járőreink. Köszönöm.
Látszik, hogy képviselő a biciklis társadalmat képviseli. Na, amit egyébként szeretünk önben, be kell, hogy valljuk, mert autentikus képviselője ennek a társadalmi csoportnak, de higgy el, hogy 6 liter benzinből városban nem lehet 100 km-t menni, még a duplájából se nagyon, városi használat mellett. Az, hogy pillanatok alatt be lehet járni a Palota negyedet, ezt mint aki ott nőttem föl, ezt szeretném, ha így lenne, de nincs így. Nekem még az iskolába való eljutás is komoly kihívást jelentett a Bródi Sándor utcába, a Somogyi Béla utcába, tehát én ebben nem látok problémát. Egyébként pedig, hogy ne vicceljük el, mert komoly kérdést tett föl, én nem szeretném most azzal terelni a hivatalt, hogy erre a kérdésre 15 napon belül írásban válaszoljon, hogy hány litert fogyaszt egy autó a Palota negyedben, meg hogy miért nem lehet egy gyalog menni. Alapvetően ugye ennek a feladatellátásnak egy fontos része, mint mindegyik közterületi feladatellátásnak, hogy gyorsan a helyszínre tudjon érni és intézkedni tudjon az erre hivatott személy, tehát én ennél jobban, ha megengedi, nem bontanám ki ezt a vitát, mert nem tartom indokoltnak, de látszan, hogy megint szót kért, úgy érzem, hogy nem fogadta el a választ, de most Pintér Attila képviselő úr következik.
Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Nos, én azt látom, hogy ez a 93 nap járőrözés alatt, hát hozzávetőlegesen naponta egy intézkedés született, hát ennél kicsit több, de a lényeg, hogy nagyjából naponta volt egy intézkedés, és nyilván bízom benne, hogy azért úgy működött ez a járőrpár, hogy ők azért sokszor rászóltak a hangoskodó emberekre, akik feltételezhetően erre abba hagyták a hangoskodást. De azért ami feltűnt, hogy mindezért a járőrszolgálatért az önkormányzat 3 millió forintot fizetett, és ettől a rendőrség, hogy fizettünk neki 3 millió forintot, elkezdett dolgozni, és már mindjárt 2,6 millió forint hát szabálysértési bevételt generáltak, hogy úgy mondjam. Tehát mindenki még csak annyit szeretném. Hát ez tulajdonképpen annyiból jó, hogy ők most dolgoztak, csak annyiból rossz, hogy nekünk 3 milliót kell azért fizetni, hogy ők elkezdjenek dolgozni. Tehát csak ennyit szerettem volna mondani.
Jakabfi Tamás képviselő úr, parancsolja.
Köszönöm szépen, mivel a gépkocsik fogyasztására nem szeretnék a polgármester úrral vitába bonyolódni, ezért lefelezem a számaimat, tehát csak 15-ször lehet ennyi benzinből körbeautózni a Palota negyedet naponta. Azt gondolom, hogy még ez sem olyan kevés. És azt meg egyszerűen nem gondolom, hogy igaz lenne, hogy a Palota negyedbe autóval lehetne leggyorsabban odaérni bármely pontra, lévén, hogy tehát a gyalogos zónákba például kifejezetten lassan lehet odaérni autóval, és azt gondolom, hogy ahova ez a dolog koncentrálódott, az igenis az a terület, ami autóval a legnehezebben járható. Ha ott lettek volna a járőrök mindig a környéken, akkor nem kellett volna nekik az autó egyáltalán. Köszönöm.
Jó, annyit még a Pintér képviselő által elmondottak, de láttam, hogy ő is szót kért megint, hogy Azért szerintem az erőse az állítás, hogy akkor dolgoznak a rendőrök, ha kapnak innen pénzt. Éppen a 8. kerületi rendőrök azok, akik bátran mondhatom, hogy a budapesti átlagnál aránytalanul többet dolgoznak, és azt is bátran mondhatom, hogy a BRFK ezt szereti figyelmen kívül hagyni, amikor a kerületi rendőrkapitányság ügyeiről van szó. Ez egy régi probléma, ezzel csak azt a mondatának azt a részét szerettem volna visszautasítani, hogy ők amúgy nem csinálnak semmit, hát hogy a fenében ne csinálnának. Szerintem a legleterheltebb és a legrosszabb ügyszám, létszám arányban dolgozó kerületi kapitányságról van szó. Parancsoljon, képviselő úr.
Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Hát igen, tehát azért előző hozzászólásomban azért ezt erősen kisarkítottam, csak utaltam arra, hogy a kerületünk már ugye többször fizetett a rendőrségnek, tehát most nem emlékszem mikor, de volt egy ilyen egy hónapos közrendvédelmi akció, amikor a készenléti rendőrséget kértük meg egy komolyabb beavatkozásra. Most polgármester úr mondja, hogy most is van. Tehát a lényeg, hogy ugye az, hogy a rendőrség ugye teljesítse azt a kötelességét, hogy a közrendvédelmet biztosítja, időnként a kerületnek meg kell ezt támogatni. Tehát ezt tudomásul vesszük. És amiért még szót kértem, csak annyi, hogy javaslom Jakafi Tamás képviselő úrnak, hogy hát itt hogy javasolja ő akkor, hogy vegyünk akkor bicikliket a járőröknek. Tehát végül is itt van erre ez a 243 000 forint, hát ő tudja, hogy ebből lehet-e jó biciklit venni, vagy nem. Köszönöm szépen.
Na hát javaslom, hogy a decemberi következő testületi ülésen ezt a biciklis rendőr problémát oldjuk fel, de vegyünk téli gumit is a biciklikre nekik, nehogy probléma legyen. Egyébként Jakafi képviselő, ez csak akkor lenne igaz, hogy 15-ször kell körbemenni, ha már nagyon belemegyünk ebbe, hogyha a Palota negyedben tartanánk az autókat is. Tehát, hogyha azt feltételezzük, hogy máshova nem mennek ezekkel az autókat este és reggel, vagy váltáskor, vagy intézkedést követően a kapitányságra, és hosszan sorolhatnám ezeknek az egyéb mutációit, de látom, hogy különösebben nem foglalkoztatja engem se, úgyhogy a vitát le is zárom. És ülésünk végén a képviselői kérdéseink következnek a megszokott rendben. Pintér Attila képviselő úr, parancsolj.
Köszönöm szépen, több kérdéssel készültem. Az első az lenne, hogy olvastam a hírekben, hogy a 2019-es univerziádéra a kormány visszavonta a jelentkezést, és korábban volt erről egy határozatunk, hogy a józsefvárosi pályaudvar területén terveznénk hát ennek az olimpiai falunak a kialakítását. Most lényegében így felszabad egy terület, tehát egy olyan kérdésem, hogy van erre már koncepció, illetve ha megengedik, teszek én egy javaslatot, tehát legyen ott egy Trianon múzeum, és ezt, hogy miből csináljuk meg, hát L. Simon László országgyűlési képviselő úr tett egy módosító javaslatot a költségvetés, az országos költségvetés, az, hogy 2 milliárd forintot egy Trianon múzeumra szeretne ő félretenni, amit itt Budapest területén kíván megvalósítani. Köszönöm szépen.
Szerintem ez a vita nem itt dől el. Azt, hogy ugyanakkor jó, tudja, hogy a terület nem a miénk. Hát az állam a tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő útján gyakorolja ezeket a jogait. Esetleg a javaslatot ott gondolom, hogy jó megtenni. Jakafi Tamás képviselő úr, ha jól láttam, parancsolja.
Köszönöm szépen. Én egy, hát azt hiszem év eleje környékén volt ez az ügy testületen és bizottságokon. Én azt szeretném megkérdezni, hogy mi a helyzet az MNP3-ban talán krízisházaknak nevezett házaknak a házfelügyelőivel, hogy ki vannak-e már ők jelölve, volt-e vagy van-e valamilyen pályáztatás, mert én erről annak idején, mikor napi renden volt a talán bizottsági ülésen, kértem tájékoztatást, hát aztán fél éve lehetett már legalább, és azóta nem kaptam semmit ezekről. Köszönöm szépen.
Írásban válaszolunk a képviselő úr kérdésére, 15 napon belül Pintér Attila képviselő úr, parancs.
Köszönöm szépen, a szót polgármester. A második kérdésem már szokásos, a 2004-2008 között egyedi döntéssel bérbeadott lakások ügyében. Tehát eddig azt tudtuk meg, hogy hiányoznak az irattárból az iratok, így igazából nem tudjuk, hogy mi alapján döntött a tisztelt képviselőtestület arról, hogy évente ennek a 13-14 magánszemélynek ad lakást, mert ugye nincsenek meg a kérvények. Tehát egyrészt ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy maga a hivatal kezdeményezette eljárást azzal kapcsolatban, hogy ezek az iratok eltűntek, és ugye ez felvet bizonyos kérdéseket. Másrészt most jelenleg milyen iratkezelési szabályzat van érvényben, olyan-e, ami megakadályozza azt, hogy iratok, tehát a jelenlegi ciklusban keletkezett iratok, legalább meg amíg ugye sikerült megtartanunk, hogy ezek nem vesznek el. Tehát ezen az első kérdésem. Másrészt, hogy 2004-ben egy bizonyos Zsigó Jenő nevezeti úriember kapott egy 68 négyzetméteres lakást a Szeszgyár utcában, hogy ő vajon megegyezik-e a Roma Parlament civil egyesületnek a vezetőjével, vagy sem. Akkor a következő kérdésem pedig az lenne, hogy ugye már tudjuk azt, hogy zajlik egy BRFK-n egy nyomozás ezeknek a lakásoknak a bérbeadása kapcsán. Nos, én ugye megnéztem ezeket az előterjesztéseket, és megnéztem a határozatot, és ugye itt lényegében csak egy egyszerű nevek szerepelnek. Tehát nem tudom mondani, például Zsigó Jenő, aztán Kovács Mária, például Horváth Judit. Tehát ezek olyan nevek, amik, tehát Horváth Judit, én azt gondolom, hogy nagyon sok van ebben az országban. Tehát, hogyha hiányoznak az iratok, és lehetséges, hogy ezek az iratok meg sem voltak, akkor honnan tudhatjuk azt biztosan, hogy a képviselő testületi határozatnak megfelelően, tehát egy megfelelő Horváth Judithoz kerültek éppen ezek a lakások. Tehát, és igen, tehát, hogy valaki, tehát az előterjesztőt nem tudjuk megkérdezni már ezzel kapcsolatban, hogy miért éppen ezekre a személyekre gondolt, de hogy felveti ez azt a problémát, hogy ezek a személyek jogtalanul jutottak ezekhez a lakásokhoz, mert ugye lehet, hogy kérvény sem volt, tehát következő kérdésem, hogy van az iktató rendszerben felelhető annak nyoma, hogy vajon ezek a kérvények tényleg megérkeztek-e a hivatalba. Mert lehet, hogy maga a kérvény eltűnt, de például mondjuk az iktatásnak a nyomának ott kellene lennie. Már viszont, hogyha nincsen meg se az iktatás, se a kérvény, akkor bizony előfordulhat az, hogy teljesen jogszerűtlenül kerültek ezek a lakások ennek a közel 70 embernek a tulajdonába. Ebben az esetben viszont fennáll annak a lehetősége, hogy valamilyen módon például az önkormányzat perelhet, visszaperelheti a lakást, kártérítéssel élhet, ezt talán nálam komolyabb jogi képességű emberek tudják, csak azt szeretném elérni, hogy az önkormányzat próbálja az érdekeit védeni, mert itt olyan könnyen lemondunk néhány millió forintos kártérítési ügyekről. Tehát ne tegyük ezt. Úgyhogy köszönöm szépen.
A kérdések jelentős része a hivatal vezetéséhez szólt, az iratkezelési szabályzat meg indultak eljárások. Egyébként itt részben értek csak önnel egyet. Egyrészt nem az a típusú önkormányzat vagyunk, amelyik lemond könnyedén az őt megillető követelésekről. Ha jól nézem, a világ sajtóban is erről vagyunk híresek. A másik pedig az, hogy ugye a korábbi, mert ön azt mondja, hogy jogtalanul juthattak, ugye itt szerintem alapvetően nem az volt a probléma, hogy ez jogtalan, hiszen a helyi rendelet tette lehetővé a polgármester hatáskörébe utalt egyedi döntési lehetőséget, illetve az előterjesztési lehetőséget, a testület hatáskörébe utalta az egyedi döntéseket a polgármester előterjesztése. Tehát jogszabály erre rendelkezésre állt. Ennek inkább nem is a jogszabályi háttere a bizonytalan, hanem a morális háttere, illetve az, amit ön is feszeget, hogy lehet, hogy ha már jogszabály rendelkezésre állt, akkor így történt, de valóban az erre utaló iratok meg nincsenek meg. Tehát ennyiben differenciálnám az ön által elmondottakat. Egyebekben a hivatal vezetése 15 napon belül a feltett kérdéseire írásban válaszol. Dr. Révész Márta képviselő asszony.
Polgármester, szeretném kérdezni, hogy ehhez hozzászólhatok-e, ha nem, akkor... Jó, a Horváth Juditot nem ismerek, Kovács Máriát ismerek, emlékszem rá. Két gyerekével és a férjével alapsorban lakott, és körülbelül 3 éven keresztül volt bent a kérelme
ahhoz, hogy kapjon.
Miért ülésen
ennyi
vagyunk? Bocsássanak meg.
Bocsánat.
A mosod részletekben megyünk, köteles
vagyok. Már anyukája neve nem volt meg, lakcímcse, köszönöm.
Jó. Éppen ezért már akartam előbb képviselőnek is mondani, hogy a kérdés fontos, de ha gondolják, akkor inkább zárt ülés rendelek el, mert előkerülhetnek olyan tények és adatok, a személyes adatok a válaszokban, de még a kérdésekben is, amik nem tartoznak a nyilvánosságra. Pintér Attila képviselő úr, parancsolj.
Köszönöm, polgármester úr. Zárt ülések kapcsolatban úgy tudom, hogy határozatok nyilvánosak, és abban pedig benne szerepelnek ezek a nevek. Csak a név. A név szerepel a határozatban, és én nem mondtam többet. Másrészt a polgármester úr...
Nem is mondtam meg a szót öntől, mert csak lehet mondani.
Köszönöm. De a rendeletet elolvasva, tehát én azt vettem ki belőle, hogy ez kérelemre indul. Na már most, hogyha nem volt kérelem adott esetben, tehát egy esetről már tudjuk, hogy volt. De hogy vajon a többi esetben volt-e kérelem, vagy nem? Mert én nem látom az elhangzottak alapján annak bizonyítását, hogy itt valóban megvoltak ezek a kérelmek. Mert hogyha nem voltak meg, akkor ugye honnan tudjuk, hogy tényleg az a Horváth Judit-e? Ez meg a másik kérdés, hogy az a Horváth, rengeteg Horváth Judit van. Tehát tulajdonképpen összehasonlítva azzal, hogy amikor itt különböző személyeket mondjuk a testületülésen ugye megnevezünk, mondjuk különböző bizottságba delegálunk, és egyik képviselő mond egy nevet, tehát ugye ő csak egy nevet mond, de viszont ugye mindenki szinte tudja, hogy kire gondol, illetve legalábbis az a képviselő. Igen. Tehát arra akarok kiukadni, hogy fennáll a tévedés lehetősége abban a tekintetben, hogyha ugye semmilyen más irat nem jelzi azt, hogy melyik Horváth Judit vagy Kovács Béláról van szó, akkor tévedés történhetett abban a tekintetben, hogy kivel kötötték meg ezt a szerződést. Tehát ezt a jogi helyzetet szeretném tisztázni. Köszönöm szépen.
Pintér Attila néven volt a Fradinak és a Győrnek is vezetőedzője, az ön volt? Nem tudjuk ma még. Mi csak gondolunk arra, hogy ön volt, de nem tudjuk, hogy ön volt. Képviselő úr, abban ne kételkedjen, hogy az a Horváth Judit volt, aki megkapta a lakást. Tehát ma az él benne, meg Takács Mária? Kovács Mária. Hát ma már nincs. Egyébként most, hogy mondjam, úgy teszünk, mintha ez lenne az egyetlen irat, ami ebből a hivatalból korábban eltűnt, képviselő úr. Tudja, mennyi minden eltűnt innen, hogy fősoron is ne. Csak iratok, fősoron is nehéz lenne, úgyhogy én osztozom a fájdalmában, csak higgy el, hogy a Horváth Judit, aki kapta, az akkori testület megismerte az ő személyadatait, véletlenül a kérelmét is, véletlenül a jó esetben bent is járt a testületi ülésen, amikor döntés született volt, tehát én attól nem tartok, amitől ön tart, hogy egy Horváth Judit lakáskéreméről döntött a testület, és egy másik gyorsan eljött a lakásért, és beleült. Mondd el, hogy úgyse tudjátok, hogy melyikünk az igazi. Ugye ott az eredeti kéremben le voltak adva, sőt az előterjesztésben is benne kellett legyen, zárt ülés keretében tárgyalták, az egyéb személyes adatok is benne kellett, hogy legyenek, úgyhogy szerintem itt a hiba nem ezen a részem, hogy valóban azt kaptam meg, aki kérte. Szintén önné a szó.
Köszönöm, polgármester úr, a szót. Akkor szeretném öntől és a két bizottsági elnöktől kérdezni, mint hogy ugye képviselő kérdést tehetek felül hozzájuk is, hogy ők jelen voltak a 2007-2008-as lakásosztogatásnál, hogy akkor önök hárman emlékeznek-e ezekre a kérelmekre? Hány kérelemre emlékeznek? Mert ön most azt mondta, az előbb azt mondta, hogy ugye látniuk kellett az árt ülésen ezeket a kérelmeket, az adataikat. Tehát nézzünk akkor utána ennek, hogy ezek vajon szerepeltek-e.
Ha benne lennének akkor a kérelmek, benne lettek volna a testületi anyagba, akkor az meg lenne. Tehát véletlenül a testületi anyagba csak átvezetésre kerültek a kérelembe foglalt adatok. Én csak azt arra mondtam, hogy én attól nem tartok, hogy egy másik Horváth Judit súranó pályán bejött egy lakásért, mikor nem is róla volt szó. Én csak erre mondtam, az adataik elérhetők voltak, ma már csak a neveik elérhetők, de Zentai képviselőtársam lehet, hogy jobban emlékszik, két szót, parancsoljon.
Igen, amennyiben lehetőség van, én most válaszolnék képviselő úr kérdésére. Én nem emlékszem rá, hogy a 2007-es előterjesztésben milyen adatok szerepeltek, és milyen adatok nem szerepeltek. Be kell vallanom őszintén, magára az előterjesztésre sem emlékszem, de nem vonom kétségbe annak a létét. Köszönöm.
Az ülés 17 óra 42 perckor bezárom. Köszönöm mai napi munkájukat.